tisztelt hallgatóság! Természetesen nem tudok konkurálni a napfogyatkozás képeivel, ezért meg se próbálom. És a kontraszt még jobb legyen, ezért az elején még nem is vetítek. Ez a sorozat őrült kozmológiákról szól. Nem csak csillagászatilag őrült dolgok fordultak elő, hanem a fizika különböző ágaiban felbukkanó furcsa és olykor őrültnek tetsző gondolatok is felbukkantak kozmológiai kontextusban. Hát az egyik nagyon nevezetes probléma, ami régóta rágódtak a fizikusok, ez az éternek a története. A mai előadás az éter újjászületéséről szól. Ahhoz, hogy erről tudjak beszélni, először természetesen nekem mondanom, hogy mi az éter, ami nem olyan egyszerű. Másrészt az éter születéséről, aztán a halálára, és csak ezután lehet beszélni az újjászületéséről. A múltkor, amikor áttekintettük a modern kozmológia előzményeit, akkor szó volt a modern fizika születésén. A modern fizika Galileivel kezdődött, a mechanika alaptörvényeinek a megsejtésével, amit aztán később Newton fogalmazott meg, és öntött matematikai alakba. Hát Galileinek a alapvető felfedezés az a tehetetlenségnek a törvénye volt. Az, ami azt mondja ki, hogy a köznapi tapasztalattal szemben a testeknek a természetes állapota nem a nyugalom, hanem az egyenes vonal egyenletes mozgás, és hát az itt általunk látott testek csak azért állnak meg, mert mindenféle extra monyodalmak vannak, súlódási erő, meg neki megy a falnak, meg hasonlók. De hogyha hagynánk békébe, akkor egyenes vonal egyenletes mozgást végezünk. Hoppá. Megszabadtunk, vagy sem? Jó. Az egyenes vonal egyenletes mozgás, mit is jelent? Rögtön az ember megkérdezi, hogy mihez képest. Hát a mozgások a referencia rendszerhez, koordinátor rendszerhez, vonatkozási rendszerhez képest számítjuk. Az egyenes mozgás azt tünteti ki a többi közül, hogyha ülök egy rendszerben és hozzám képest mozog mondjuk két test egyenes vonal egyenletes mozgásra. Ezek után átülök az egyik testre, és onnan megnézem a harmadikat, akkor onnan nézve is a másik egyenes vonal egyenletes mozgást végez. Nem ez a helyzet a kicsit bonyolultabb mozgásokkal. Tehát, hogyha mondjuk körülöttem kering valaki, meg egy másik, mondjuk egy bolygónak két holdja van. Átülök az egyik holdra, akkor abból a holdról nézve a másik hold valami rettenetesen bonyolult mozgást végez. Na, egyenes vonal egyenletes mozgásoknak megvan ez a tulajdonsága, hogy ilyen értelemben át lehet transformálni magunkat egyik rendszerből a másikba, csak egy harmadik, aki az egyikhez képest ilyen egyszerűen mozgott, az a másikhoz képest is egyszerűen mozog. Ezt matematikailag úgy szokás mondani, hogy az egyenes vonal egyenletes mozgást végző testek közötti áttérések, azok csoportot alkotnak, ezt most természetesen nem kell részletezni matematikailag, de ez egy nagyon speciális tulajdonsága ennek. Galilei idejében nyilván még nem volt meg ez a matematikai fogalom, de ösztönösen érezték az emberek, hogy valami ilyesmiről van szó. Tehát az egyik rendszerben, másik rendszerben nézve egy harmadik objektum egyformán fog viselkedni, megfelelően más lesz a sebessége. Most akkor rögtön felmerül az a kérdés, hogy oké, rendben, de akkor kihez kell viszonyítani Isten igazából. Az emberekben benne élt még az a korábbi világkép, aminek az alapjait a múltban rajzolgattam. Tehát, hogy van egy fix, rögzített világ, egy középpont és ahhoz képest elrendezett anyag, és természetesen ehhez képest írjuk le a mozgásokat. És akkor van, aki nyugszik, és van, aki mozog, és a kettő abszolút értelemben megkülönböztethető egymástól. Galilei már érezte, hogy nem egészen így van ez, akkor leírta azt, hogy a nem hullámzó sima tengeren egyenletesen haladó hajó belsejében, a fülkabinban elvégezve a fizikai kísérleteket, ugyanolyan eredményeket kapunk, mint a kint a szárazföldön, akkor tulajdonképpen ebben implicit benne volt az, hogy a kettő Isten igazából nem különbözhető meg egymástól fizikai méréseken. Nyilván fölmegyek a fedélzetre és kinézek, és látom, hogy a szárazföldhöz képest mozgok, akkor meg tudom mondani, hogy a mozgó hajón vagyok. De hogyha most átérnénk arra, hogy két űrhajó megy az űrben egymáshoz képest egyenletes sebességgel, és nem látják, hogy nem nézik a csillagokat, hogy olyan messze vannak a csillagok, hogy nem veszik észre, hogy ahhoz képest, hogy mozognak, akkor már igazából felmerül a kérdés, hogy melyik az, ami igazából mozog. Erre a modern tudománynak az a válasz, hogy nincsen, hogy igazából. Nincs abszolút mozgás, hanem csak relatív, egymáshoz képest viszonyított mozgások vannak. Ennek ellenére maga az alapvető kép, ami korábban az emberek fejében rögzült, az még sokáig élt. Amikor Newton Galilei felfedezésére építve megcsinálta a mechanikát, akkor ő próbálta definiálni az alapfogalmakat, és ott ő kimondta, hogy létezik az abszolút tér, nem akarom pontosan nézni, ez valami olyan, mint egy tartály, és akkor abban a tartályban ott mozogta a halak az akváriumban, mennek ide-oda a testek, de a tartály az úgy van. az egy fix és rögzített rendszer. Ugyanúgy maga az idő, az abszolút idő és múlik, mindentől függetlenül, hogy mit csinálnak ott a kis testecskék, gyorsan mozognak, vagy lassan mozognak, vagy egyáltalán ki és honnan nézi. Ez egy adott külső, Isten által adott tulajdonsága, térés az idő. Később ugye Kantnak a filozófiájában ez meg úgy jelent meg, hogy ez a világ szemléletének a mindenféle formáját jelent, hogy itt csak így tudunk a világra nézni, hogy az abszolút térben, abszolút időben próbálunk tájékozódni. Ugyanakkor a képletek már ennek az ellenkezőjét mutatták. Hogyha van egy olyan rendszer, amelyben a Newton törvények érvényesek, tehát a magukra hagyott testek egyenes vagy egyenes mozgást végeznek, átülök egy másikra néhez képest egyenes vonalú egyenes mozgást végez, akkor innen nézve is ugyanolyanak a törvények. Tehát az ember azt látja, hogy van egy ilyen látszólagos demokrácia a különböző leírási rendszerek között, de a hátsó agyában még ott jönnek a korábbi képek, hogy de igazándiból van egy kitüntetett rendszer. És amikor a következő évszázadokban kidolgozták a newtoni mechanikát, akkor ez úgy igazi nagy problémát nem okozott, hiszen mire használták? A naprendszer leírására. A naprendszerben meg van egy kitüntetett rendszer, az amelyikben a nap nyugszik. Vagy most kicsit pontosabban mondva, amelyben a naprendszer tömeg középpontja nyugszik, és természetesen ebben a rendszerben dolgoztak. Csak az volt a kérdés, és ez a csillagászok tudják, hogy mennyit kell vacakolni, hogy forgatjuk a koordinátorrendszert, hogy melyik bolygónak a síkjába, vagy az egyenlítő síkjába, vagy a galaxis síkjába, de hogy az origó hol van, és hogy mozog vagy nem mozog, ez nem okozott gyakorlati problémát. Elméleti problémát viszont okozott, és valamint a 19. században kezdtek, hogy Isten igazából foglalkozni az, hogy most akkor ténylegesen van egy ilyen abszolút nyugvó rendszer, vagy pedig csak ez a sok-sok egymáshoz képest mozgó, amelyek közül nem lehet kitüntetni, hogy melyik az igazi. Kicsit analóg a kérdés tényleg a koordinátorrendszernek a tengelyének a beállításával. Itt az origó rendben van, merre mutasson az X tenger meg az Y tenger. Ha én kockás papíron dolgozom, akkor minden gyereknek megtanítják az iskolában, hogy vízszintesen húzom az X tengert meg függőlegesen az Y-t. De hogyha nem kockás, hanem sima a papír, és a papíron nincsenek kitüntetett irányok, sőt még a széle sincs meg a papírnak, mert végtelen nagy a papír, akkor tök mindegy, hogy állnak a tengelyek. Ugyanazokat a jelenségeket ilyen meg olyan meg amolyan koordinátorrendszerben is lehet írni, és nincs köztük igazándiból kitüntetett, hogy melyik az, amelyiknek az igazi jó X-tengelye van, és a többi az pedig ahhoz képest csálérnál. Az, hogy ez a vonalkoztatási rendszerek egymáshoz képesti mozgásával kapcsolatban is így van, ez igazából csak a 19. század vége felé tudatosodott. Mi azt szoktuk mondani, hogy Newton axiomáit tanuljuk. Hát a newtoni törvények azok az eredeti megfogalmazásban egyáltalán nem voltak axiomatikusak, tehát nem voltak precízek, mint ahogy az euklideszi axiomák sem voltak azok. De akkor azt pontosan definiálni kell, hogy milyen fogalmakat használunk alapfogalmaknak, ezek között milyen kapcsolatokat, és így tovább. Ezt a mechanikát már csak 1890-es években csinálta meg egy Lange nevű fizikus, tehát akkor gondolta végig azt, hogy pontosan hogy kell a newtoni axiomákat kimondani. És ennek alapján már tényleg lehet axiomatikusan tárgyalni a mechanikát, és ott már arról van szó, hogy nincs igazi abszolút vonatkoztatási rendszer, hanem egymáshoz képest egyenes vonalú egyenes mozgást végző rendszerek vannak. Ez nehéz elképzelni. Az ember még ma is úgy gondolja, hogy van az akváriumszerű tér, és abban mozognak a rendszerek, és az egyik áll a másik, az összes többi pedig mozog, és hát azon kívül ott vannak a testek, amik egymáshoz képest mozognak. Olyan, mintha lenne egy a papír széle által kijelölt igaz X-tenger. A gyakorlati gondolkodás így működik, de a fizikusok egy idő után elfogadták, hogy nincs igazi abszolút rendszer. Ilyenkor természetesen fölmerül a kérdés az, hogyha mindegyik leírás ekvivalens, akkor mit kell használni? A válasz az, hogy egy fizikai mérés eredményeiből le kell választani azt, ami esetleges, és ami a leírásnak a különbözőségeiből adódik, és mi az, ami ténylegesen a vizsgált jelenségre mutat. Tessék a következő egyszerű dologra gondolni. Itt van egy négyzet, és akkor leolvasom a négyzet koordinátáit valamilyen koordinátorrendszerben. Vannak olyan adatok, amik a négyzet szempontjából irrelevánsak. Milyen szögben áll ez az oldala? Hát attól függ, hogy hol van a koordinátorrendszeren. De az az adat, hogy milyen szöget zár be a négyzet oldala és a vágója, az akkor is 45 fok, hogyha így állt a négyzet, vagy úgy állt a négyzet, vagy akárhogy, ez a négyzet belső tulajdonsága. Most, amikor leolvasom a koordinátokat, akkor van egy nagy adathalmazom. Ha másik megfigyelő olvassa le más koordinátorrendszerben, akkor egy egészen más adathalmaza, ami ugyanazt a fizikai valóságot tükrözi. Hogy nyilván ki kell dolgozni azokat a matematikai módszereket, hogy bányászom ki ebből az adathalmazból az igazi adatokat, és hogy kell eldobnom azt, ami lényegtelen, ami arra jellemző, hogy én éppen hogy néztem. Erre kidolgozták, de ez sem túlságosan régi, tehát a 1880-as évek közel környékén kezdték kidolgozni ezeket a matematikai módszereket, de nem tudatosan végig gondolva, csak ilyen technikai, hát Istenem, szórakozni kell, hogy az adatokat megkaptuk, de nem érezték fontosnak. Utóbb már a relativitás elmélet után és a kvantummechanika kialakulása után gondolták végig, hogy ebben miféle mélység van. Naima János, Wigner Jön és a többi néhány nagy fizikus a kvantummechanika környékén visszamenőleg végig gondolt, hogy a klasszikus mechanikában, a relativitás elméletben milyenek voltak ezek a problémák, és akkor csinálták meg azt a matematikai eljárást, ami ezt általánosan tudja tárgyalni. Ez volt a helyzet a mechanikában. Végül is ki tudták dolgozni azt a módszert, hogy kell az adatokból kibányászni a közös információt, illetve ennek a másik fel az, hogy kell egyik rendszerről átszámítani a másikra. A alapdolgokat mindenki tudja, tehát teljesen egyszerű, hogyha egyik rendszer a másikhoz képest mozog állandó V-sebességgel, akkor egy test az egyik rendszerben nyugszik, akkor a másikhoz képest V-sebességgel mozog, akkor a koordinátája folyamatosan változik, hozzá kell adni a V-szertét, amennyivel a két rendszer T-idő alatt elmozdul egymáshoz, így kell átszámítani a koordinátákat. Hogyha nem X irányban mozognak, hanem feldén, hát akkor egy kicsit bonyolultabb, de a lényegen nem nagyon változott. Mi az, ami senkinek nem jutott eszébe, hogy az időt is át kéne számítani egyik rendszerben. Az idő az még mélyebben begyökezett az embereknek a szemléletmódjába, hogy természetesen minden megfigyelőnek ugyanaz az idő, de akárki akárhol ül, hogyha jól megcsinálták a zsebóráját, összekalibrálták, akkor egyformán fognak ketyegni, akármilyen bonyolult mozgást végeznek, az nem lehet, hogy azok különbözzenek. Ugyanúgy, mint azon sem töprenik senki, hogy a gyorsan mozgó vagy a fehér álló megfigyelőnek a hőmérője más mondta. Tehát na, hogy ugyanazt mondatja, mint az eredeti megfigyelőnek. Szóval fel sem merül a gondolat, hogy itt valami probléma lenne. Tehát ez volt a mechanika és az ezzel kapcsolatos vonatkoztatási rendszereknek a kérdése. Ha megnézzük a 100 évvel ezelőtt készült fizikakönyveket, akkor hát volt benne valami apró betűs, ugye, amit nem kell elolvasni annak, aki éppen csak úgy ismerkedik a fizikával, illetve azoknak kell elolvasni, akik a fizikának a filozófiájával foglalkoznak. Jó, hát vannak ilyen szőrözésért dolgok, amit mindenki unalmasan átlapoz, aztán ez mellékes technikai dolog, amit, hogy most gótbetűkkel jelöljük a vektorokat, vagy nem, hát akkor meg kell tanulni a gótbetűket, technikai nüansz. Elindult egy másik ágából a fejlődés, egy másik vonal a fizikában, mégpedig a fénynek a leírásában. Hadd nem mondjam azt, hogy a fényt már az ókori görögök is látták, de hát ezt már valószínűleg már régebben is látták. Az első tudományos jellegű fényelmélet az még úgy szólt, hogy a szemből kiindulnak a látósugarak, oda mennek, megtapogatják a testeket, aztán visszajönnek és megmondják, hogy mit láttunk. Később Newtonnak is volt saját színelmélete, ő úgy gondolta, hogy a különböző színeket különböző jellegű piciny részecskék hordozzák, és akkor a szem érzékelő, most egy vörös szint hordozó golyó csapódott be, vagy egy kék szint hordozó golyó, ugye a prizmával szétbontotta a napfének a színeit, és akkor mondta, hogy ezt a sokféle golyóból összeállt áramot, ő szétválasztotta szerint, hogy milyen volt az egyes golyóknak a színe. Tehát valahogy ilyeneknek a keverékének mindenki képzelte. Ebben a kontextusban nem merül fel az, hogy mi hordozza ezeket a golyókat. Miért? Mi viszi a fényt? Hát nyilván a fényforrás kibocsátja a golyókat, azok repülnek az űrön át, vagy hogyha éppen ott van a levegő, akkor a levegőn át, vagy a prizmán át, bizonyos testek elnyelik, akkor nem mennek tovább. Ez úgy érthető, hogyha itt a golyócskákról van szó. Mennek, aztán odaérnek, és valami felfogja. Maguk az 1800-as évek elején Young fedezte fel az interferencia jelenségét. Tehát a fénnyel lehet interferenciát csinálni, különböző fényhullámok kioldhatják egymást. Miért részecskék nem tudnak csinálni? Jön két részecske, mind a kettő valamilyen fényt hordoz, akkor befutat mind a kettő, akkor erősebb fényt észlelek, gondolja az ember naív módon. A vízhullámokkal, amit mindenki ismert, azokkal lehet, hogy az, hogy két különböző hullámot keltek, és bizonyos helyeken ott éppen nincs hullámzás, mert hullámok kiejtik egymást. Amikor először készítettek fényjel interferencia jelenségeket, tehát észrevettek felnőtt, mert furcsa csíkok vannak, illetve felismertek olyan fényjelenségeket, amiket korábban is ismertek, ha nem tudták, hogy az interferenciával magyarázható. Hát például Newton felfedezte a Newton gyűrűket, csak nem magyaráztak interferenciával. Tehát ilyen típusú jelenségek után győzedelmeskedett a fénynek a hullám elmélete. Ha viszont valami hullám, akkor az ember úgy gondol rá, hogy azt valami viszi. Az első képünk a vízhullám. Ott van egy közeg, ami attól függetlenül az, hogy van-e benne hullám, vagy nem, hogy azért elkezdem piszkálni, akkor speciális mozgásba kezd, és ez hullámszerűen tovább terjed. Korábban a hangról se tudták, hogy mi az, de valamikor az 1800-as évek közepére addigra már nagyjából megegyezték a fizikusok abban, hogy az a levegőnek a hullám, ami éppen nyomás hullám, tehát egyes helyeken összesűrűsödik a levegő, másik helyeken ritkul, és ez terjed tovább. Tehát itt is kell egy közeg, ami attól függetlenül, hogy ott van, hogy van-e hang vagy nincs, hogy megpiszkálom, akkor ez a piszkálás, ez a zavar, ez a perturbáció, ez terjed benne hullámszerrel. Lehetett írni a megfelelő hullámegyeneteket. Valamikor megint csak az 1800-as években a kezdeti alapgondolatok azok Fourier-től származnak, aki a hővezetésnek, hőnek a terjedését írta le, az kicsit más jellegű egyenletekkel ment, de az ebből kiinduló matematika segítségével le tudták írni a hullámok terjedését. Kialakult a 19. században ennek a nagyon részletes matematikája. És annyira, hogy a 19. század végén már olyan bonyolult jelenségeket is le tudtak írni, aztán a búrháborúban merült fel a probléma, hogy a sósmocsarak fölött terjedő elektromágneses hullámok, aminek az alsó része belelóg a kicsit vezető sósmocsárba, és akkor az hogy befolyásolja a rádióvételt. Tehát ilyen technikai, fontos, katonai fontos hullámjelenségeket is már tudtak tárgyalni ezzel a matematikával. Tehát függetlenül a mechanikától kialakult a hullámjelenségeknek a tárgyalásának az elmélete. Aki ezt számolgatja, annak nem kell tudni, hogy mi az, ami rezeg, amiben a hullám terjed. De a számolás során fel van tételezve, hogy van egy koordinátrendszer, amihez képest ezek a hullámok mozognak, de nem kell a számolásba, csak úgy valahogy az ember előfeltevésként ismeri, és hát nyilván a közönséges szemlélet is ezt mondja, hogy hullámhoz kell valami hordozó közeg. Fel is tételezték, hogy a fény, tehát hullám merül születek, annak is van valamiféle hordozó közege. Az 1700-as években nagy divat volt a mindenféle fluidumoknak a bevezetése. Hát akkor bevezették be például a flogisztont, ami a hőjelenségeknek a leírására alkalmas, ami meleg, abban van valami hőanyag, stb. Akkor az elektromos jelenségeket is úgy írták le, hogy van valamilyen elektromos anyag. Az a szó, hogy töltés, amit ma is használunk, hogy elektromos töltés. Az abból ered, hogy öntünk bele valamit, és akkor az ott töltött lesz. Tehát a fogalomrendszer az még most is megvan, ha ott nem úgy gondolunk rá, hogy valami folyadék van abban a rendszerben, és azért töltött. Tehát ez a fogalomrendszer akkor alakult ki, és hát ezzel kapcsolatban mindenféle fizikai jelenséget fel lehetett tételezni, valamiféle láthatatlan anyagfajtát, ami ezt okozza, vagy ami ezzel kapcsolatos. Ugyanígy nyugodtan el lehetett képzelni, hogy ott van az a háttéranyag, aminek a rezgései a fényhullámok. Ezt nevezték el éternek, aztán később mindenféle bonyolult tulajdonságokkal ruházták fel. Természetesen rögtön fölmerül a kérdés, hogy akkor most az éter az áll vagy mozog, vagy mihez képest áll, vagy mihez képest mozog. Eleinte ezt a kérdést sem vették komolyan. A gond akkor jött, amikor a fénynek újfajta tulajdonságát fedezték fel, mégpedig a polarizációt. A polarizációs szűrőket mindenki használ a fényképezőgépen, többen arról van, hogy akkor megy a fény arra, akkor rezeghet így, vagy rezeghet úgy, vagy mindenféleképpen, ha oda veszek bizonyos szűrőket, akkor az egyik fajta rezgést átengedi, a másikat nem. És például így ki lehet szűrni a csillogást, mert a csillogás az például a felülettel párhuzamos rezgést jelent, hogyha úgy teszem a polár szűrőt, hogy erre merülegesen, akkor a csillogás nem jön át. Tehát ez technikailag az ember kihasználja. De maga az a tény, hogy ilyesmit lehet csinálni a fényen, az eleve azt jelzi, hogy ez transzverzális rezgés. Tehát a terjedése merőleges irányban végez rezgéseket, nem hosszant itt, mint a transzverzális rezgéseket, viszont közben kidolgozták a szilárdtestekben terjedő hullámoknak az elmélet, tehát a rugalmasságtanban csak szilárdtestben lehetnek transzverzális rezgések. A folyadékokban, gázokban, tehát longitudinális rezgések mennek, arra megy a hullám, és ilyen irányú mozgást végeznek a molekulák. Oldalirányút nem. A folyadékban nem lépnek megfelelően transzverzális rezgések, mert a folyadékban nincs nyíró erő. Ha oldalt elmozdítom a folyadékot, akkor nincs visszatérítő erő. Ha összenyomom, akkor visszalúg. Megritkítom, összesűrűsödik. Ha oldalt elmozdítom, akkor nem tér vissza, hanem elfolyik. Tehát több folyadék, ugyanez van a gázokban is. A folyadékokban nincs visszatérítő erő, tehát akkor nem lépnek fel ilyen típusú rezgések. Akkor amiben transzverzális rezgések mennek, az valami szilárd anyag. itt jött az első ilyen elméleti konfliktus, hogy hogyan csodában kell elképzelni azt az anyagot, aminek a rezgését a fény alkotja, aminek a rezgése a fényt alkotja, hogyha egy szilárd anyag és mindent betölt. Tehát van egy nagy szilárd objektum, ami az egész világ egyetemet betölt, és akkor ebben mellékesen így megy a Föld, meg én is megyek, meg minden. Az ő rezgései a fényhullámok, és akkor ez most szilárd test, de ugyanakkor teljesen áthatolható meg. Szóval kezdtek ilyen furcsa és egymásnak ellentmondó tulajdonságai ennek az éternek. Most ez természetesen kis miska ahhoz képest, amit később a 20. században a kvantumelmélet, meg egyéb fizikai ágak ilyen látszólagos ellentmondásokban és a szemléletnek teljesen ellentétes fogalmalkotásokban produkáltak, tehát annak idején ez azért zavart az embereket. Most a két dolog kezdett összekapcsolni akkor, amikor Maxwell a elektromosság és a mágnesség tanulmányozása során főleg Faraday által felfedezett törvényeket matematikai alapból öltöztette. Ez az 1860-as években volt. Ezek az egyenletek összeillettek, leírták mindazt, amit addig tudtak az elektromosságról meg a mágnességről, de egymással egy kicsit zavarban voltak, ezért Maxwell önkényesen kiegészített az egyenletét egy taggal, ami hiányzott, és akkor úgy lett konzisztens az egyenletrendszer. Az így módosított egyenletrendszernek viszont voltak hullámjellegű megoldásai, tehát megjósolt egy újfajta jelenséget. Tessék érezni, tehát külön megvolt az elektromosság elmélet, amit a 1920-as években már leírtak matematikai, külön a mágnességé hasonló módon, akkor felfedezték a kettőnek a kapcsolatát, a mozgómágnes áramot keltés, így további ilyen típusú jelenségeket, a kettőnek az összekapcsolására leírt egyenletrendszer, egy kicsit ki kellett egészíteni matematikai okból, anélkül, hogy lett volna kísérleti ok. A kiegészített egyenletrendszer viszont új jelenséget jósolt, az elektromágneses hullámot. Tehát, hogy elektromos és mágneses mező nem csak ott van, ahol a töltések meg az áramok vannak, vagy a mágnesek, hanem ezekről leválva tovább terjedhet hullámszerűen. És azt, hogy milyen gyorsan terjed, azt az egyenletekben szereplő paraméterek segítségével ki lehetett számítani. Ezeket a paramétereket az emberek mérésből vették. Tehát az egyenletekben ott voltak azok az adatok, amiket most is gyötrik az embereket, ilyen epsilon 0 meg mu 0, akkor még randomban jelölték, tehát ezek a bizonyos paraméterek, amik azt írják le, hogy egységnyerősségi áram mekkora erőt fejt ki a másik áramra, meg ehhez hasonló típusú dolgok voltak, ezek szerepeltek az egyenletben. Amikor összekapcsolt őket Maxwell, akkor kijött, hogy vannak hullámok, és azoknak a sebességét ki lehet számítani ezekből a mért adatokból. Kiszámolta, hogy mennyi, és ez megegyezett a fénynek a mért sebességével. Ugye a fény sebességét azt csillagászatilag mérték meg először, hogy a Jupiter holdaknak a keringése az nem egészen akart stimmelni a newtoni mechanikához, és aztán Römer rájött, hogy az a probléma, hogy amikor messze van a Jupiter a Földtől, akkor kicsit később ér ide a fény, és ezért késve látjuk a Jupiter holdakat, amikor közelebb vannak ahhoz képest. Hamarabb veszük észre, és ebből megtudta sakszínű, hogy mennyi a fény terjedésének a sebessége. Később ezt pontosították, és akkor így kaptuk azt a nevezetes 300 ezer kilométer per szekundumot. Jóval később már földi laboratóriumi méretekben is el lehetett végezni, ugye ahhoz pontosabb időmérés, mert pontosabb mérések kellenek, tehát nem csak csillagászati távolságokban lehessen észrevenni a különbséget, hanem már a laborban is. Tehát ez egy független adat volt a fénysebessége. Azt is tudták, hogy a fényrezgés. Most megszállnak az egyenleteiből kijött, hogy van valami, ami rezeg és terjed hullámszerűen, és kijött a sebesség, és megegyezett a fénynek a sebességével. És akkor nyilván az következik ebből, az a hullámjelenséget hallhatunk. Ebből az következik, hogy nyilván az emberek arra gondoltak, hogy akkor a fény is egy ilyen elektromágneses rezgés. De azért nem olyan egyszerű a dolog. Viszont az egyenletek azt mondták, hogy ha töltéseket mozgatunk, akkor keletkeznek elektromágneses hullámok. Amikor meggyújtom a gyertyát, vagy később már a villanykörtét, hát akkor nem látok töltésmozgást. Ki kellett magyarázni. Persze túl picik azok, és ott kicsit mozognak, és gyorsan mozognak, és azért nem veszük észre. Akkor lett ez igazából kísérletek bizonyított dolog, amikor ezt makroszkopikusan is meg lehetett csinálni. Tehát mozgassunk töltéseket, és lássunk fényt. Az ember megfog egy töltött bodzabérgolyót, és így csinál, és akkor megvilágítani fog. Hát ez nehéz. Persze megint meg kellett magyarázni, azért, mert azt nagyon gyorsan kéne mozgatni. Hát akkor kompromisszum, nem bodzabérgolyót, hanem sok kicsi részecskét mozgassunk, tehát vezessünk váltóáramot, és ide-oda, és akkor legfeljebb nem látjuk, de építsünk olyan műszert, ami hasonlóképpen észreveszi, mint az emberi szem a fényt. Hát ugye ezt csinálta meg Hertz az 1880-as években, 20 évvel a Maxwell-i jóslat után. Nagyjából olyan berendezései voltak, mint most ezek a műholdrendők. Tehát ekkor a tányérok, meg ilyen méteres nagyságrendű fémszerkezetek, áramot vezetett bele, az kisugározta az elektromágneses hullámokat, amiket ugye látni nem lehet, de a elmélet által megjósolt módon a másik fémdarabban áramot keltettek, és ott lehetett észlelni. Most a 1980-as években volt. Ehhez képest például a Budapesti Egyetemen az 1930-as években még a Maxwell egyenletekről úgy beszéltek, mint érdekes, ám de bizonyítottan a hipotézisről. Akkor már szólt Pesten a rádió, tehát kicsit lassú a kapcsolás. Szóval ez megvolt, ez bebizonyította azt, hogy a töltések mozgatásával tényleg lehet elektromágneses hullámokat kelteni. És akkor közben elindult az atomfizikának a fejlődése, és elindult az az irány, hogy megpróbálták elmagyarázni. Tulajdonképpen ugyanezt történik az atomokban, csak piciben, ott is mozognak töltések, sokkal kisebbek, sokkal gyorsabban, és azok keltik azt a jóval nagyobb frekvenciájú elektromágneses hullámot, amit fénynek észlelünk. A másik végét is el kellett magyarázni. Jönnek ezek a lassú méteres vagy centiméteres hullámok, azok az ekkora fémobjektumokban keltenek áramokat, és ezt meg tudjuk mozgatni. Jönnek a fényhullámok, amik jóval rövidebb hullámosszok, gyorsabban lezenek, na azok vajon miben keltenek áramot? Most már tudjuk, hogy például a szemünknek a ideghártyán levő mindenféle érdekes apró festékmolekulákban mozgatják meg az elektronokat, és ezt a töltés átrendeződést továbbítják az idegsejteknek az elektromos hullámai az agyba. Tehát picik antennekkel, gyors rezgésekre képes kicsi objektumokkal ezt tud egy ilyen gyors hullámot felfogni. Tehát utóbb összeállt a kép, annak idején azért még nem volt annyira magától értetődő, hogy két paraméternek a véletlen egybeesése az valóban a két jelenségnek a fizikai azonosságát jelenti. Mindenesetre ez a 19. századnak a végére nagyjából tisztázódott, és összeáll az az elmélet, amit ma úgy hívunk, hogy elektrodinamika. Tehát a korábban két külön tudománynak tekintett elektromosság és mágnesség egyesítése, bónuszként a harmadikat, az optikát is magába foglalta, és ez egész így egységessé vált, és akkor megkezdődhetett tényleg az a részletes matematika munka, például a Kirchhoff meg hasonló nagy tudósoknak a munkával, akik kidolgozták például a diffrakciónak és egyéb ilyen elhajlási jelenségének, a hullám optikának a részletes matematikai leírását. És ezután akkor az emberek tényleg elkezdték komolyan venni, azt rendben van, a fény az valaminek a rezgése volt. Most már tudjuk, hogy elektromágneses rezgés, transzverzális elektromágneses rezgés. Na akkor mi a csodának a rezgése ez? Eddig csak filozofálni lehetett róla. Most viszont ott voltak a megszerzéletek, amik konkrét képletek. Ahogy a galilei képletek segítségével át lehetett számítani a mechanikai mozgásokat az egyik rendszerről a másikra, úgy akkor a megszerzéleteket is nyilván átszámíthatja az ember. Az a nagy különbség, hogyha az egyik inerciarendszerben érvényesek a Newton törvények, és átülünk egy ahhoz képest állandó sebességgel mozgó másik rendszerbe, akkor a Newton törvények ugyanúgy szólnak. Pont matematikailag pontosan azonosak. Miért? Mert a Newton törvényben a gyorsulásról van szó. Az állandó sebesség nem számít, csak a sebesség megváltozása. Newton törvény a gyorsulásról beszél. A Maxwell egyenletekben viszont nem ez a helyzet, azok más alapúak, és bizonyos helyeken explicit szerepel benne a sebesség. Mindenki tanulta a középiskolában azt a képet, hogy mekkora erőt fejt ki a mágneses tér a mozgó töltésre. Van benne egy olyan, hogy a sebesség szer a mágneses tér. Sebesség, de mihez képest? Hát lehet másképp is fogalmazni. Hogy maguk a jelenségek másképp néznek ki különböző rendszerekből. Hogyha úgy gondoljuk, hogy Galilei szerint tök mindegy, hogy melyik rendszerben ülünk, egyik a másikhoz képest állandó mozgást végez, akkor ugyanolyan a világ. Elektrodinamikában nem így van. Vegyünk egy töltött golyót, itt ül előttünk, milyen van neki elektromos tereg, lóknak kivel a körbe az erővonalak. Üljünk át egy ehhez képest állandó sebességgel mozgó másik rendszerbe. Akkor mit fogunk látni? Így megy a töltés. Az mit jelent? Az áramot jelent. Milyen van az áramnak? Mágneses tere is van. Hát erre megy a test, és így körbeveszik a mágneses erővonalak. Tehát a maga a jelenség nem csak matematikai, hanem egyszerűen pofára fizikailag, és másképp néz ki az egyik meg a másik inerciarendszerből nézve. Durván szóval az egyik rendszerben csak elektromos jelenségeket látunk, másikon elektromos és mágneses jelenségeket is. Igaz, hogy ezt együtt leírja a Maxwell elmélet, de az, hogy ez most tisztán elektromos vagy tisztán mágneses, ez úgy tűnik, hogy ezt objektíven el lehetne dönteni. Tehát például ezzel el tudom dönteni, hogy ez a test nyugszik-e hozzám képest, vagy nem, mert ha mozog, akkor van neki mágneses tere, ha nyugszik, akkor elektromos. Hasonló módon a többi elektromágneses jelenséggel kapcsolatban is felmerültek ezek a kérdések, speciál a fénnyel kapcsolatban. Kijött a megszerelt gyerekekből az, hogy a fény ennyi meg ennyi sebességgel terjed, és az ember kérdezi, hogy mihez képest. Hát nyilván az a logikus válasz, hogy ahhoz a rendszerhez képest, amelyben a megszerelt gyerekek érvényesek. Hát Maxwell ült Cambridge-ben, fölült az egyenleteket, akkor a Cambridge-i koordinátorrendszerben érvényesek az egyenletek. Nyilván meg kell nézni, hogy máshol milyenek az egyenletek, a Holdon vagy a Föld körülkerig űrhajóban, akkor még csak Vernének voltak ilyen űrhajói, stb., de meg kell nézni mindenféle más koordinátrendszerben. Illetve hát ki tudjuk használni, űrhajó nincs, de a Föld maga mozog. Sőt, a Föld változó mozgás, igaz, mert egyszer erre megy a nap, egyszer arra, megkanyarodik a sarka, stb. Tehát lehet nézni, hogy mikor merre megy a Föld, akkor érvényesek a megszerjedek egyik esetben, másik esetben. Nyilván egy állandóan változó mozgás az jó bonyolult. De tekinthetjük rövid időre úgy, mint hogy a Föld most erre fele megy egy adott sebességgel, később arra fele megy egy adott sebességgel. Nem kell minden pillanatban figyelme venni azt, hogy éppen bekanyarodik, hanem különböző irányokban mozgó állandó sebességű, elég rövid ideig végezzük a méréseket, akkor állandó sebességű rendszernek tekinthető. Hogyha létezik az a bizonyos éter, ami kitölti a világot, és hát ilyen furcsa tulajdonságai vannak, hogy szilárd, hiszen transzverzális rezgéseket tud továbbítani, akkor abban a rendszerben, amelyben az éter nyugszik, abban a rendszerben érvényesek a megszerjeltek. A Föld ehhez képest, tegyük fel, hogy most éppen nyugszik ehhez a rendszerhez képest, akkor most és itt érvényesek a megszerjeltek. Fél év múlva biztos nem lesznek, mert a Föld a nap túloldán ellenkező irányba fog haladni, mégpedig elég jelentős, hogy akkor 60 km per szekundumos sebességkülönbséggel. Akkor már biztos nem lesznek érvényesek a megszerjeltek. Na most mit kell összehasonlítani? A fénysebességének a 300 000 km per szekundumos adatát, a Föld ennek a naphoz képesti 30 km per szekundumosával. Az mennyit? 1/1000. Olyan méréseket kell végezni, amik 1/15 pontosságúak. Ilyeneket mondjuk 2-300 éve még nem tudtak végezni, a 19. század végén már igen. Nem az abszolút értékeket lehet mérni, hanem kis különbségeket. A technikában a legpontosabbak a null mérések. Beállítjuk a műszert, hogy két jelenség kompenzálja egymást. Ha mérnek két serpenyőjébe súlyokat rakunk úgy, hogy ez pontosan itt középen nulla legyen. Nem azt mérjük, hogy mennyi a kitérés, hanem nulla legyen, akkor a két jelenség éppen kompenzálja egymást. Ilyen jellegű méréseket állítunk meg. Hogyha változik, tehát például az egyik súly az párolog, amit az egyik serpenyőbe tettünk, akkor látszik, akkor a mérnek kitér. Ilyen jellegű méréseket terveztek a fénnyel kapcsolatban, és mit akartak megkeresni? Azt, hogy vajon a Föld az éterhez képest mozog-e? És ha mozog, akkor éppen mekkora sebességgel? Gőzök sem volt, szóval semmiféle konkrét adat nem volt. Azt tudták, hogy a Földnek a mozgása a naphoz képest itt változik. Azt várná az ember, hogy most valamekkora sebességgel mozgunk az éterhez képest, fél év múlva akkor egy kicsit mással. Ha ne adj Isten, a nap éppen nyugszik az éterben, akkor különböző irányú mozgások azért más-más effektust fognak adni. Ez volt a nevetetes Meyerson-Mollé kísérletem, de az 1880-as években végeztek el, és a mérés azt mondta, hogy nincs effektus. Ezzel nem lehetett észrevenni azt, hogy ha elfordítom akkor a fényt, akkor errefele megy az éterhez képest a Föld, az erre mozgó fény, az arra mozgó, vagy amara mozgó fény az másképp terjedne. Nagyon pontos mérésett volna, interferencia csíkoknak a pici kis elmozdulását észre lehetett volna venni. Megismételték fél év múlva, negyed év múlva a Föld a pályának a másik pontjáját, akkor is elvégezték, nem észleltek semmit. Hát ezt sokféleképpen ki lehet magyarázni. Az egyik magyarázat az volt, hogy a Föld magával viszi az étert. A Föld az mindig nyugszik az éterhez képest. Tehát olyan, mint amikor az ember ül egy hajóba, és a hajó körül a hajóhoz hozzáragad a víz. Megy a hajó, és akkor mellette mindig ott a ügyes halak ott egész közel állnak a hajóhoz, és nekik nem kell elvezni, mert a hajó viszi magával. A mechanika szerint igaz, csak egy nagyon vékony molekulás réteget visz magával a hajóban, nehéz halnak elférni. De ez nagyon furcsa lenne, mert az étel, ami egyrészt szilárd anyagnak tekinthető, másrészt meg ilyen furcsa kavargásokat végez, hogy a szilárd testek viszik magukkal meg egyedek. Ez például észre lehetett volna azért venni. Hát nézzük egy másik bolygót, megy a másik bolygó, errefele megy és vissza magával a környezetén az környezetén az étert. Mi az éter? A fénynek a hordozója. Hogyha a másik bolygó mögött van egy csillag és annak jön a fénye, akkor ebben a folyó ételben egy kicsit eltérülne. végeztek olyan méréseket, például a folydogáló vízben, hogy terjed a fény. Ott volt, fontos volt egy kis különbség, nem annyi, amennyit satszoltak, de azért volt mérés, ez a nemzetes fizoféle mérés volt. Hát valami ilyesmit várnak, akkor ha minden test magával viszi az étert, akkor egy mozgó bolygó mellett egy kicsit úgy elkanyarodna a fény, és ezt észre lehetne venni. Az, hogy az már túlságosan pofátlan feltevésnek, hogy a Föld magával viszi az étert, a többi bolygó meg nem. Azért, mert mi ezen akarunk méricskérni, és az Úristen nem akar, hogy mi rájöjjünk, hogy milyen sebességgel mozog a Föld. Tehát ez kicsit nehéz lenne elképzelni. Nem akart összeállni a kép. Most ez mikor volt? Ez a 19. század vége fele. Szokták azt mondani, hogy ennek a problémának a megoldása már benne volt a levegőben. Mert utólag, amikor megoldották, akkor az emberek visszalapoztak, és akkor három vagy négy párhuzamos gondolat vezetett ugyanabba az irányba. Az egyik gondolat az Lorenztől származott, aki azt mondta, hogy ezt az egész Meyerson-Mondi kísérletet ezt ki lehet dumálni úgy, hogy feltételezünk egy extra effektust, amit az éter a szilárd anyagokra kiferít. Például a Földre. Ennek is megvolt a maga fizikai alapja, hogy ekkoriban kezdett kialakulni az atomok elmélet. Akkor vették észre, hogy az atomokból ki lehet szakítani elektromosan töltött kis objektumot, elektront. 1897-ben fedezték fel az elektront. Ezerint az, amit eddig egységes atomnak képzeltek, annak a belsejében kis elektromosan töltött izék vannak, a részleteket még nyilván nem tudták, ezeket elektromos erők kötik össze. Nyugodtan el lehet képzelni, hogy az elektromágnességnek az éter a hordozója, amit leírnak a megszegyeltek, de ugye nem mondják meg, hogy mi is az, ez különben az áltudománynak a tipikus kérdésfeltevés. Jó rendben van, mindenki tudom számítani, de mi az, mond meg igazából, mi az a gravitáció, mi az elektromosság? A fene tudja, meg tudom mondani, hogy működik. És nincs értelme annak, hogy mi az igazából, és ha ezen töprengtek, akkor na, az elektromágnesének a hordozója az az éter, akkor a testeket összetartó erőknek is ez a hordozója, és az éterhez képest mozognak ezek a testek, akkor nyilván megváltozik a köztük levő, a kis részecskék között levő erőhatás, el lehet képzelni, az atomok deformálódnak. Durván szóval, ha szállnak szembe az éterszél, akkor kicsit összenyomja őket az éterszél. Ezt úgy részletében természetesen nem, de úgy el lehetett valamennyire képzelni. És most Lorenz feltételezett valamit, hogy pontosan adott egy képet, tehát hogy ennyire nyomódnak össze a különböző objektumok, mégpedig mindegyik ugyanannyira. És utána innen már csak egyszerű számítás volt megmutatni, hogy ezzel ki lehetett magyarázni a Meyerson-Mondi kísérletnek a negatív eredményét. Hogyha maguk a mérőműszerek, a Föld meg a rajta levő berendezések összenyomódnak egy kicsit, akkor ez pontosan kompenzálja azt az effektust, amit várnak. Egy ilyen furcsa összeesküvésnek tűnik. Az összes atomok meg egyedek méltóztatnak éppen ravaszul pont annyira összehúzódni, hogy én ne tudjam észrevenni, ne tudjam kimérni azt, amit ki akartam mérni. Egészben tényleg ez a bonyodalom. Most már nagyon sok mindent tudunk arról, hogy az atomok meg az egyedek hogy is vannak összetéve. Nagyon sokféle módon. Ionos kötés, kovalens kötés, Isten tudja miféle szerkezetek. Azt nagyon nehéz elképzelni, hogy a sokféle anyag ez mind egyforma módon húzódjon össze. Tehát a sok különböző elektromosan összetartott, de nagyon más mechanizmusra összetartott anyag, mind éppen azzal, de nagyon egyszerű formában megszorozódik egy tényezővel, annyival húzódjon össze, mert csak akkor nem tudom észrevenni az effektust. Hogyha az egyik anyag, amiben erősebbek az atomok közötti kötések, az másképp nyomódna össze, mint a másik, amiben hazábbak, akkor már észre lehetne venni, hogy az egyik test a másikhoz képest összement, akkor másikféle anyagból építem meg az interferométeremet, akkor másféle hatást észlelek. Hát a közönséges fizikában ez van, amikor az ember a hőtágulást nézi. Az egyik anyag jobban hőtágul, másik kevésbé. A mechanikai erőhatásának egyik erősebben áll, ellen másik kevésbé. Miért? Hát mások a belső összekötő erők. És pont ebben az egyetlen egy effektusban az étterre való kölcsönhatásban mindenki egyformán viselkedik. Hát ez valamennyire nem kielégítő. Nyilván matematikára be lehet írni, hát mindent föl lehet ételezni, és akkor ma is vannak a Lorentz elméletnek hívei, még ott nálunk az egyetemen is van, nemrég még a beszélőben is nyilatkozott. Tehát van, aki azt mondja, hogy az matematikák elkülönös a relativitás elmélet. Hát persze, matematikák mindent meg lehet csinálni. Ez olyan értelemben nem kielégítő elmélet, hogy az ember nem akarja elhinni, hogy a sok különböző objektum pont annyira deformálódjon, hogy ez a őrületes összeesküvés működjön, hogy nem tudjam kimérni. Miért pont ezt nem engedje a természet megismerni, hogy milyen sebességgel mozog a Föld az éterhez képest? Annyi mindent engedett már megmérni. Pont ez a fő titok. Ez volt az egyik irány. A másik irány viszont egészen másfelől matematikailag közelítette meg ezt a kérdést. Ennek a mestere Poincaré volt a nagy francia fizikus és matematikus és tudományfilozófus. Ő dolgozta ki azt, amit az előbb beszéltem, hogy mit is kell érteni azon, hogy a Newton egyenletek minden inerciarendszerben egyformák. Át lehet számítani az egyeneteket egyikről a másikba, és az egyenletek alakja ugyanolyan maradt. És ott volt egy másik típusú egyenletrendszer, amit szintén a természet vizsgálatával okoskodták. Kicsit bonyolultabbak voltak, de Newton tömé, ezek voltak a megszeregyeletek. És Poincaré feltette ezt a kérdést, hogy hogyan kell átszámítani az egyik rendszerben a másikban a megszeregyeleteket. Tessék érezni, hogy most az ember megpróbálja elfogadni azt a gondolatot, ami a newtoni galilei-féle fizikában az a kísérleteknek az eredménye volt, hogy a különböző inerciarendszerek egyenértékek a mechanikában. Hogyha ezt én érvényesnek akarom tekinteni nem csak a mechanikában, hanem máshol is, az azt jelenti, hogy továbbra is elvetem az abszolút teret és abszolút időt, elvetem azt a koordinátorrendszert, amit az éter képviselne, továbbra is azt mondom, hogy egymáshoz képest mozgó inerciarendszerek egyenértékűek. Ez már az einsteini relativitás elméletnek is az alapgondolata. Poincaré ezt matematikai irányba közölte meg, hogy kell akkor átszámításokat végezni. Ő nagy matematikus volt, ezt ki tudta számolgatni, és kapott valami bonyolult és furcsa képleteket. Csak ő ezt nem interpretálta fizikailag. Azért ezeket a képleteket most is úgy hívják, hogy egyrészt Lorentz transformációnak nevezik, meg Poincaré transformáció, meg is mindent. A mai fizikusok is elismerik ezeknek az atyamestereknek a hozzájárulását. Mert az egészet összetenni már csak Einstein tette össze, és ugye éppen most ünnepelgetjük ennek a 100 éves évfordulát, 1905-ben egy csomó, pontosan 5 tudományos cikket írt, amelyik mindegyike nagy robbanást és áttörést okozott a fizika különböző területén, ebből 2 a relativitás elméletről szólt, és az egyikben egyszerűen a mozgótestek elektrodinamikájáról című cikkben elmagyarázta ezt a gondolatot, hogy ahhoz, hogy ezeket a korábbiban meglevő fogalmakat összetudjuk egyeztetni. Milyen fogalmakat? Az, hogy a különböző inerciarendszerek egyenértékűek, egymáshoz képest mozgórendszerek egyenértékűek, valamint a megszeregyeleteknek és érvényesnek meg kell lenni, ehhez meg kell változtatni az időről és a térről alkotott fogalmainkat. Na most, hogy nem filozofát, nem arra volt, hogy most mondjuk nem mi az idő, nem, azt kell megváltoztatni, hogy ha az egyik megfigyelő ilyen koordinátákat mér, és a másik meg olyanokat, ezeket hogy kell átszámítani egyikből a másikba. Az, hogy emögé aztán egy hatalmas filozófiai bokor meg vita nőtt ki, az már későbbi fejlemény, ő egyszerűen képleteket adott, amikor megmutatta, hogy ha így számítja át, akkor ezek a látszólag ellentmondó dolgok összeilleszthetők. Tessék ezt még egyszer meggondolni, hogy mi az, ami itt ellentmondásban volt. Volt a klasszikus mechanika, ami nagyon jól bevált. Több száz éve nagyon pontosan meg lehetett vele jósolni a bolygók mozgását. A klasszikus mechanika alapján fedezték fel, ugye ahol egy kis különbség volt a számításokból, akkor azt mondták, hogy kell lennie egy extra bolygónak, és így fedezték fel a Neptunuszt, ami megzavarta a newtoni rendszernek a harmóniáját, és akkor utána kiderült, hogy minden rendben van, csak még hozzá kellett tenni még egy objektumot. Tehát ennyire pontosan és ennyire jól bevált. Na most emellett ott voltak a klasszikus fogalmak arról, hogy mi ez a tér, meg az idő, meg az, hogy hosszúságmérés, időmérés. Ott volt a Galileitől származó, a teljes klasszikus mechanika által alátámasztott fogalomrendszer arról, hogy a különböző inerciarendszerek egyenértékűek. És ott volt egy friss elmélet, amit ugye Pesten akkor még nem is tartottak jó elméletnek, a Maxwell-féle elektrodinamika. Alátámasztották mindenféle furcsa kísérleteket, de hát ugye még senki sem látott elektromágneses hullámot, pontosabban látott, csak nem hittel, hogy az. Tehát egy új elmélet, ami olyan furcsa. Tessék különben végig gondolni, hogy a fizikának a szemléletes volt a körülbelül ekkor veszett el. Most szokták emlegetni, hogy senki sem érti a kvantum elméletet, meg ilyenek. De hát az elektrodinamikát sem lehetett érteni. Hát, miben különbözik látszatra egy drót, amiben folyik az áram, meg amiben nem folyik az áram? De az emberek, ugye ez én köznapi dolog, hogy előbb-utóbb megtanulták, hogy ne nyúlj hozzá a dróthoz, mert megráz, bár nem látod a különbséget. Hát aki nem tanulta meg, az evolúciós úton, az kihalt. Tehát valahogy az ilyen nagyon nem szemléletes dolgokat is meg lehet, hozzá lehet szokni, ezekhez meg lehet tanulni. És már valamikor a 1900-as vagy 1910-es években a villanyszerelők már vidáman méretezték a drótokat, és tudták, hogy milyen áramhoz, meg milyen fogyasztóhoz, milyen vastag drótok kellenek, holott az abszolút nem szemléletes. Jó, meg lehetett tanulni a képleteket is, de úgy érzésre is, és az abszolút nem látott dolgoknak is kialakult a kezelési technikája. Azelőtt egy gépész, egy kovács ezt tudta, hogy hát idején tegyünk be kétszer vastagabb rudat, hogy kibírja a terhelést. Az áramnál sokkal absztraktabb fogalmak voltak. És itt veszett el a fizikának a szemléletessége. Lehet számolni, lehet fogalmakat alkotni, de nem látjuk, hogy Isten igazából, hogy mi történik. Tehát volt egy ilyen gyanús, friss és nem túl régi és ilyen furcsa fogalmakkal operáló elmélet, szemben a jól bevált több száz éves mechanikával. Most ez az elmélet, ez ellentmondott a mechanikából következtetett szimmetria elveknek. Ugye mindjárt beszélek majd még összesen a szimmetriákról. Annak, hogy átérve a másik koordinátorrendszerre ugyanolyanok a jelenségek. Mit lehetett csinálni? Ugye három dolog ellentmond. Tehát a legegyszerűbb dolog azt mondja, eldobni az elektrodinamikát. Tehát egy új és gyanús és ellentmond a jól bevált fogalmak. Hát akkor az egy rossz elmélet. El lehetett volna dobni a szimmetria elveket. Az éternek a feltételezése ezt jelentette. A mechanikában igaz az, hogy minden inerciarendszer egyenértékű, az elektrodinamikában nem. Igaz a mechanika, igaz az elektrodinamika, de ami a mechanikában igaz volt, hogy az inerciarendszer egyenértékű, a fizika új területén nem igaz. Ezt is el lehetett volna dobni. Egyre nem gondolt senki, hogy a jól bevált mechanikát kell eldobni. Meg kell tartani a mechanikából származó általános elveket, például az irányszerűrendszerek egyenértékűségét, a relativitás elvét, és meg kell tartani az elektrodinamikát, és el kell dobni a jól bevált mechanikát. Ki csinálja ilyen hülyeséget? Hát ezért tiszteljük Einsteint, mert ő ezt megcsinálta. A többiek, akik ezzel a problémával ütköztek, azok valami kerülő utat próbáltak, vagy tisztán matematizáltak, vagy pedig extra fizikai feltevésekkel próbálták kikerülni az ellentmondásokat. Einsteinnek volt bátorsága a mechanikát, a jól bevált mechanikát rossznak tartani, és aztán kiderült, hogy igaza. Miért emlegettem itt szimmetria elveket? Múltkor már volt arról szó, hogy a világ általános leírásánál ebben az irányba haladunk, hogy a fizika geometrizálódik. És ennek egy lényeges lépését jelentette a Einsteini relativitás elmélet. A szimmetria elvek többen azt jelentik, a szimmetria transzformáció, hogy csinálunk valamit, hogy megváltoztatjuk a rendszert, megváltoztatjuk a leírást, és mégsem történik semmi. Hogyha egy ilyen egyenlőszálú háromszöget tükrözünk, akkor ugyanolyan marad. Végrehajtottam egy változtatást, és mégsem változott meg. Ha négyzetet elforgatom 90 fokkal, akkor önmagával fedésbe kell, ugyanolyan marad, mint volt. Csináltam valamit, és nem változott meg. Tehát ezek a szimmetriák, és hogyha egy ilyen végrehajtott változtatás után az objektum ugyanolyan marad, akkor mondjuk, hogy szimmetrikus, tehát tükörszimmetrikus, vagy forgásszimmetrikus, és így tovább. És múltkor már emlegettem azt, tehát valahogy abban az irányba haladt a fizikának a fejlődése, hogy amikor olyan törvényeket fedeztek fel, amik mindenféle objektumra érvényesek, azt megpróbálták ilyen szimmetriák formájában megfogalmazni. Utóbb, amikor már túl voltunk ezen a szemléleti váltáson, akkor Wigner-jelenlétre fogalmazta ezt. A fizika eredetileg egyedi jelenségekkel foglalkozott. Itt repül a golyó, hol csapódik be. S a többi, itt a Vénusz, hol lesz holnap. Tehát ilyen egyedi dolgokat kellett megjósolni. Később fedezték fel a sok egyedi dolog mögött a közös mozgás törvényeket, és így alakult ki a mechanika. Különben aztán kialakult a termodinamika, kialakult az elektronika, és így tovább. A fizikai törvények azok a sok egyedi jelenségnek az általános keretét adják meg. És van egy következő szint, a fizikai törvényeknek a keretei. És ezek pedig a szimmetria elvek. A szimmetria elvek azt mondják, hogy a mechanikának, az elektrodinamikának, a termodinamikának, a magfizikának a törvényei mind egy egységesebb keretbe illeszkednek. És mind bizonyos típusú szimmetriákat felelnek meg, ilyen mondom a részleteket. Ez azt jelenti, hogy ahogy mondjuk egy mechanikai általános elmélet birtokában, már nem csak a már korábban ismert jelenségeket lehet megjósolni, hanem újakat, amiket még nem láttunk. Ugyanígy a szimmetria elvek ismeretében új, eddig még nem ismert fizikai területeknek, a fizikai törvényeinek a lehetséges kereteit is megszabhatjuk. És ez később bevált. Amikor az elemi részecskék fizikáját kezdték kidolgozni, akkor nem tudták a részleteket, de a szimmetria elveket elfogadták, és ez megszabta a gondolkodásnak a kereteit. Nem lehet annyi teljesen ortopéd elméleteket kitalálni, amik nem illenek bele a szimmetria elvekbe, mert azok nem szépek, nem jók, nem elfogadhatók. Nyilván egy ilyen típusú gondolat, hogy eleve korlátokat teszünk a majdani elméletek elé, ez egy önkényes és önkéntes korlátozás a gondolkodásunknak, és egyetlen egy ellenpéldával megszámolhatunk. Tehát az ember azt mondja, hogy csak ilyen típusú elméletek fordulhatnak elő, vagy ilyen típusú jelenségek. Az ember mutat egy jelenséget, ami nem tudja azt a szabályt, akkor azt mondod, hogy aki eddig ezt kitalálta, az tévedett, vagy lehet ez durvábban is fogalmazni, tehát ez nem volt jó gondolat, kibővítjük a kereteket. Mindeset addig, amíg nincs ilyen kis kényszerítő ok, addig az ember megpróbálja magát korlátozni. Hát milyen jellegű szimmetria elveket fogadtunk el? Az az érdekesség, hogy tényleg találtunk olyat, ami a világ minden jelenségére érvényes. Az egyik ilyen az, hogy menjünk odébb a térbe, és végezzük el ott a kísérletet. Nyilván, hogyha valaki elvégzi Pesten, és Amerikában megismétli a kísérletet, akkor reméli, hogy ugyanaz az eredmény. Jó, hát 3/10-esen pontosabban, meg jobbak a számítógépek, meg a műszeri, de nem lesz valami nagyon más típusú dolog. Miért? Mert a fizikai törvények itt is, meg ott is ugyanolyan. Hát az Andromeda ködben, remélhetőleg ott is, ezt nem tudjuk közvetlen utazással és kiküldetéssel ellenőrizni, de hogyha nézzük az Andromeda ködből érkező jeleket, vagy a fényt és elemezzük, akkor azt veszük észre, hogy ugyanolyan jellegű atomok bocsátották ki a sugárzást, mint itt, és ugyanolyan törvényeknek engedelmeskednek, tehát valószínűleg ott is olyanok a fizikai törvények. Most ezt úgy fogalmazzuk, hogy nem azt mondjuk hosszasan, hogy minden fizikai jelenség és minden objektum olyan, hogy odébb menve ugyanolyanak lesznek a szabályok, hanem úgy mondjuk, hogy a térnek nincs közepe. A térben minden pont egyenértékű, ez az a tér homogén. Alkotunk egy ilyen fogalmat, egy ilyen háttér létezőt, a teret, és arra fogjuk rá ezt, ami minden objektumra igaz. Hasonlóképpen, amikor azt mondjuk, hogy minden irány egyenértékű, ez azt jelenti, hogy ha így állítom fel az ingolát és irányba, így állítom, akkor ugyanúgy fog rengeni. Na és ha így állítom fel, akkor bizonyára nem fog rengeni. Miért? Hát azért, mert itt van alatt a Föld. Ha az egész Földdel együtt így elfogadja a rendszert, és itt a Föld és itt az ingóra, hát akkor ugyanúgy fog rengeni, ugyanem frekvencia. Elképzelhető lenne olyan világ, amiben nem így van. Így gyorsabban leng, így meg sokkal lassabban. Nem furcsa világ, amiben vannak eleve kitüntetett irányok, és akkor arrafelé nem szeretnek lengeni az ingák. Lehetne, de a mi világunk nem ilyen. A kísérletek nagy pontosággal azt mutatják, hogy akárhogy forgatom a rendszereket, ugyanúgy viselkednek. Ezt úgy fogalmazzuk meg, hogy a térben minden irány egyenértékű, a térnek nincsenek kitüntetett irányai, a tér izotróp. Ez is egy ilyen szimmetria, hogyha elforgatjuk a rendszert, ugyanolyan van. Későbbi matematikai fejlemény, ahogy megmutatták, hogy egy-egy ilyen szimmetria elvből következnek megmaradási tételek. Abból, hogyha odébb megyek a térben és ott elvégzem a kísérletet, ugyanolyan lesz, abból le lehet vezetni az impulzusnak, az a rendületnek a megmaradási törvényét. Az irányok egyenértékiségéből le lehet vezetni a perdület megmaradási törvényét. Van egy harmadik, az meg az időbeli eltolás. Ha késünk a laborba és 5 perccel később kezdjük el a mérést, akkor nagyjából ugyanúgy fog lezajlani. Időbeli eltolás, invariancia, ebből meg az energia megmaradás következik. Na most ugye azt is tudjuk, hogy ha 20 milliárd évvel ezelőtt kezdtük volna el a mérést, akkor nem stimmel, mert akkor még nem volt világ. Tehát ez nem exakt törvény, hogy időben el lehet tolni a jelenségeket, ezért az energia megmaradás nem is igaz, csak nem mondják meg az örökre mozgóépítőknek. Jó, de bizonyos közelítésekkel ezek a dolgok itt van. Na most egy ehhez hasonló jellegű, minden objektumra érvényes szabály az, amit Galilei fogalmazott meg, az, hogy ha jelenszer rendszerből áttérünk egy ahhoz képest állandó sebességgel mozgó rendszerbe, akkor ugyanolyan vannak a fizikai törvények. Csak ez nem ilyen geometriai jellegű, nehéz ezt a térnek vagy az időnek valamilyen tulajdonságával megfogalmazni. Einstein, illetve Minkowski Einstein után többen ezt csinálta meg. Úgy fogalmazta meg a törvényeket, hogy ez a Galilei féle transformáció, tehát hogy üljünk át egyik koordinátorrendszerből hozzá képest a randa sebességgel mozgó másikba, ez is geometria jellegű legyen. Ehhez kellett a négydimenziós téridőt bevezetni, és annak a matematikai leírását, és akkor hirtelen ezek az eddig különbözőnek tekintett dolgok szép egységbe fordultak, matematikailag és fizikailag fogalmilag is. Tehát így geometrizálódott ez a jellegű transformáció is. Egy következő ilyen lépés volt az általános relativitás elmélet. Az is egy geometriai jellegűnek tűnő állítás, hogy minden test egyformán esik a gravitációs térben. Tömegétől függetlenül a tömegszer gyorsulás egyenlő a gravitációs erő, de az is arányos a tömeggel, tömeggel lehet egyszerűsíteni. Minden testnek ugyanaz a gyorsulás. Minden testre ugyanaz érvényes, ezért ez is geometrizálandó, és ezt fogalmazta meg, jó bizonyos matematikával az általános relativitás elmélet. Tehát a téridő geometriájával foglalkozott. Na, tehát ez a szimmetria elv, ez a Galilei-féle transformáció, ez is egy ilyen általános törvény, és Wigner később azt hangsúlyozgatta, hogy ezeket az ilyen általános törvényeket kell alapvető fizikai törvényeknek tekinteni, amik a többinek a kereteit megszabják. Most nem magától értetődőek, vagy szóval nagyon triviásnak tűnnek a dolgok, de akkor ez hirtelen drámai helyzet, amikor ember elmondja, hogy van erre ellen példa. Van olyan, amit mindig ismerek tekintettek, tehát nyilvánvaló, persze, megépítem az ingóórát, és megépítem a tükörképeit, egyformán fognak lenkeni. Hát na, hát próbálnak másképp, és kiderült, hogy nem igaz. Vannak olyan fizikai rendszerek, amik valahogy viselkednek, és a tükörképük nem úgy viselkedik. A makroszkopikus fizikában ilyen nincs, a mikroszkopikusban az elemi részecskék világában van olyan rendszer, aminek a tükörképe nem valósul meg, vagy nem úgy működik, mint az eredeti. Ez hirtelen, mondom, más fénybe helyezi az eddig elmondókatokat, az ember triviálisnak tartotta, pedig nem az. Egyetlen ellenpélda hirtelen a világ összes objektumára vonatkozó szimmetriák közül kiszórta a tükrözést, és akkor ezentől azt nem szabad figyelembe venni. Ugyanígy, hogyha egyszer valahol megcáfolnák mondjuk az impulzus megmaradást, az azt jelenteni, hogy az eltolás az nem szimmetria a világnak, van benne kitüntetett pont. Tehát ezek matematikai kapcsolatban vannak. Egy mérés nyilván egy ilyen nagyon fontos és alapvető problémával kapcsolatban az egymérés az önértelemben értendő, hogy jó alaposan több független személy által pontos műszerekkel megerősített egyenlen példalán. Nem, mint hogy annak idején ezt a tükrözés szimmetriát is az első mérés után többször megvizsgálták egyre pontosabban, alaposabban, mire végül elfogadták, hogy nem mérés hibáról van, hanem alapvető új jelenségről. Hát ugyanígy ezeket a szimmetriáleket mind meg lehetne cáfolni. No, tehát a pillanatnyi tudásunk szerint a világ összes jelenségére vonatkozó szimmetriák azok a következők, az eltolás invarianciát, odébb megyek, akkor ugyanolyanok lesznek a jelenségek, az időbeli eltolás, az elforgatás és az, hogy üljünk fel a Galilei-féle vonatra, vagy a Galilei-féle hajóra, vagy az Einstein-féle vonatra, vagy a mostani fogalmazásban is hajóra. Érdekes és alapvető matematikai tény, hogy ezeket a transformációkat kétféle módon lehet matematikailag együttesen kezelni. Ezeket össze lehet rakni egy matematikai struktúrával, hogy ezek a transformációk együtt hogy viselkednek. És ez kétféle módon megy. Ez viszont tényleg nem olyan régi eredmény, 1985-ös eredmény, hogy csak kétféle képpen lehet összekapcsolni ezeket a transformációkat. És az egyik megadja a klasszikus fizikát, a Galilei-Newton-féle fizikát, a másik pedig az Einstein-féle relativitás elméletet. Nincs a kettő között híd, nincsenek interpolációk. Fölmerülhetett volna például az a kérdést, hogy elkezdeni most megismétlik a Meyer-Zomborlik mérést, pontosabb műszerekkel, ezt több mint 120 éve történt az eredeti mérés, hát akkor ismételjük meg most. És kiderül, hogy van effektus, de nem akkora, mint amit 100 éve számoltak, hanem 1%-nyi. Akkor most mi történik? Akkor itt volt a klasszikus mechanika, itt van a relativitás elmélet, ha kettő között lennének ilyen interpoláló elméletek, vagy 80%-ban klasszikus, 20%-ban relativisztikus, akkor lenne valami a kettő között. El lehet képzelni, tehát valami ilyen típusú dolog, és akkor valahol az ember belőle, hogy melyik az igazi. Nem. Ez az új elmélet, azt mondhatja, hogy vagy ez, vagy az, ezek disszinkt és egymástól határozottan elkülöníthető elméletek, nincs kompromisszum. És akkor a mérések eldöntötték, azóta természetesen eldöntötték, hogy a relativitás elméletnek van igaza. Amikor a két elmélet mást mond, akkor egyértelműen a relativitás elméletnek van igaza. Most is naponta jönnek olyan emberek, akik olvasnak valamit a relativitás elmélet, és akkor Iker paradoxon meg egyéb ilyen furcsaságok, hú, hát azt nem lehet elhinni, ő majd három sorban megcáfolja, mert hát az ellentmond a józanésznek. A relativitás elmélet az a legtöbbet és legalapvetőbben ellenőrzött fizikai elmélet, pontosabban a speciális relativitás elmélet. Másodpercenként több száz milliárd ellenőrzés zajlik. A nagy részecske gyorsítókban majdnem fénysebességgel mozgó elemi részecskéket ütköztetnek egymásnak, és hát kiszámolták, hogy kell paraméterezni a gyorsítót, hogyha amikor két részecske ütközött, akkor arra megy tovább a harmadik, oda tegyék a detektort, és ne oda tegyék. Minden ilyen egy mérés, amiből több száz milliárd zajlik le másodpercenként, az egyértelműen igazolja azt, amit a relativitásból kiszámoltuk. Ez most már lassan 100 éve megy. Egyetlen egyetlen példa sincsen. Ennyire pontosan és ennyire sokszor ellenőrzött fizikai elmélet nincs más. A relativisztikus kinematika, hogy a tér meg az idő meg az ikrek, azok tényleg úgy viselkednek, hogy Einstein mondja, ez nagyon alaposan ellenőrzött dolog, annak ellenére köznapi észre nehéz elfogadni. Tehát mit is csinált Einstein? Azt mondta, hogy másképp kell gondolnunk a térre meg az időre, És továbbra is érvényesek ezek a klasszikus mechanikából levont szimmetriaelvek, amiket itt most mondtam, hogy kétféleképpen lehet összekapcsolni. És ez a, azt jelenti, hogy másképp kell átszámítani egyik rendszerről a másikra a koordinátákat, mint ahogy azt hagyományosan gondolunk, sőt az időt is át kell számítani. Az, hogy két esemény egyszerre volt, ez attól függ, hogy melyik megfigyelő nézi. Na ez volt az, amivel a szemlélet nem tud mit kezdeni, mert úgy gondoltuk, hogy az idő az, hogy kívül van a világon, és egységesen mindenkinek telik, nem azon múlik, hogy egyik megfigyelő így látja másik úgy. Azzal mindenki megbékélt, hogy az x koordinát az attól függ, hogy mi a koordinátorrendszer. Tessék nézni ezt a pontot. Hát ebben a koordinátorrendszerben 5, ebben a koordinátorrendszerben 7, stb. Ebben a koordinátorrendszerben 0 az x koordinátája. Nem kérdezhetem azt, hogy mennyi az igazi x koordinát. Attól függ, hogy mi a rendszer. És tényleg milyen koordinátorrendszerben írom le. Az, hogy mennyi az idő egy adott eseménynél 5, de egy másik megfigyelő számára az 3 vagy mínusz 1, ez olyan abszurdnak tűnik. Pedig hát nem különbözik attól, mint hogy elforgatom a koordinátorrendszert, csak most nem elforgatni kell, hanem egyik rendszer a másikhoz képest mozog, és ezért másképp olvassa le ugyanannak az eseménynek az időkoordinátáját is. Ennek a részletei természetesen matematikai, de az alapgondolat van. Einstein maga leírta ezt egy azóta is sokszor kiadott népszerű ismerettesztő könyvben, speciális és általános relativitás elmélete címmel, magyarul is sokszor megjelent, tehát a részletek meg ott van, lehet olvasni. Én most annyit szeretnék vele hangsúlyozni, hogy ebből a három egymásnak ellentmondó dologból, tehát klasszikus mechanika, szimmetria elvek és klasszikus mechanika, ebből végül a mechanikát dobta el, megtartotta az elektrodinamikát és megtartotta a szimmetria elveket, és azt mondta, hogy a szimmetria elvek érvényesek az elektrodinamikában is. Ezért meg kellett változtatni a klasszikus mechanikai gondolatokat, és kijött például a egyenlő MC-nézet, meg ehhez hasonló típusú képletek, amik Newtonnál természetesen nem szerepeltek. Másrészt kijöttek olyan új és furcsa dolgok, mint az Iker paradoxon, és kijött az, hogy a megszer egyenletek minden rendszerben érvényesek. Most a megszer egyenleteknek egyik következménye az, hogy a hullámok célsebességgel terjednek. Ez, amit az ember nem bír elképzelni. Mi az, hogy minden rendszerhez képest C-vel? Ebben a rendszerben terjednek C-vel a hullámok. Ha valaki ehhez képest mozog, hát akkor azt gondolnak, hogy erre valamivel nagyobb, arra meg valamivel kisebb sebességgel mennek a hullámok, de nem, ugyanannyival terjednek. Ezt a józanész nem fogja fel. Mást kell érteni a másik rendszerben az időn meg a téren, a koordinátok átszámítása után kijön, hogy ugyanannyival terjednek. A részletek azok természetesen több könyvben megtöltenek. Ha valaki ezt alaposan, nem túl sok matekkal meg akarja tanulni, de úgyhogy a ismeretesztő szintén mélyebben, akkor a legjobb könyve a Szabó Szekeres, vagy Szabó Kerekes, pontosabban a Taylor Wheeler, a téridő fizika, ez magyarul is megjelent, nagyon jó könyvecske, és ebben rengeteg paradoxon tárgya. Ugye a relativitás mellett mindig támadták paradoxonokkal. Igen, például, ha mondjak csak egyet, úgy példaként, ilyenek vannak, hogy összemegy a méter út. Hát akkor most tessék elkezdeni valaki, hogy vissza tolja a nagy fával, megy a vállán egy ilyen hosszú rúddal, és beszalad a pajtába, és akkor aki a pajtába van, azt látja, hogy Toldi gyorsan megy, ezért jól összenyomódott a rút, és becsukják az ajtót, akkor ő benn marad a pajtába. Toldi viszont szalad, azt látja, hogy összehúzódott a pajta, ezért a rúdjának a vége kilóg a másik ablakon, amikor itt még besegert a vége. Most az objektív dolog, hogy most benn vagy nincs benn. Ezt elmondták már kicsit másképp, alagúta, meg a gonosz bakter becsukja az alagút egyik végét, meg a másik végét, benne marad és összetörik a vonat, vagy nem marad benne. Tehát ilyen jellegű paradoxonokat. Meg hadd mondjam, hogy ezt megint másképpen. Hogy kell megszökni a börtönben, a sűrűn vannak a rácsok? Ha elég gyorsan szaladok, akkor a börtönön azt látja, hogy egyre keskenyebb leszek és kiférek oldalt a rácson. Én viszont azt látom, hogy a rácsok lesznek egyre sűrűbbek, ezért nem félek ilyen rács. Most akkor hogy van, kiférek vagy nem félek. Rengeteg ilyen jellegű paradoxonnal próbálták megcáfolni a relativitáson. Az ember pernyőn körülbelül ilyesmit láttak, próbálták leszorítani ezt az ajt, hogy amikor legalább adás van, akkor ne legyen ilyen sistergős a kép. Hát csak jött az aj az antennában. Akkor szétszették az antennát, megtalálták benne a galambfészket, kidobták a galambokat, akkor most már nem lesz ilyen zaj, és még mindig volt. És akkor eszükbe jutott, hogy próbáljuk forgatni, hát ha az űrből jön ez a sugárzás. A napnak a rádiósugárzását akkor már régen ismerték. Ugye a radarokat a II. Világháborúban fejlesztették ki, és amikor már éppen nem kellett az ellenséges repülőgépeket vadászni, akkor időnként az ég felé fordították, és akkor így alakult ki a rádiócsillagászat. Először a legközelebb és legintenzívebb rádiósugárzóobjektumot, a napot fedezték fel. Hát gondolták, hogy itt is biztos valamiféle ilyen égi rádiósugárzás van, szóval keressük meg, hogy honnan jön. Forgatták az antennát erre, arra, amarra, és mindenhonnan egyformán jött a jel. És akkor jöttek, hogy valami olyasmi zaj lesz az, ami a naprendszeren kívüli, jóval messzebbről jövő rádióhullámokról van szó, hiszen akkor észre lehetne venni, hogy itt a napot az egyik bolygó, mert jön a sugárzás. És megint csak ugye valami már a levegőben volt, mert ekkor egy elméleti csoport, és elkezdett gondolkodni, és elővették Kamovéknek a régi cikkeit, hogy ha a világ tényleg forró volt, és gyorsan tágult, akkor ennek ezt meg kéne tölteni egy rádiósugárzásnak. Meg kéne keresnünk kísérletileg. Most már biztos elég fejlett a rádiotechnika, hogy ezt kimérjük. És teljesen véletlenül egy fogadással találkoztak azok a kísérletiek, akik mértek egy rádiós jelet, és kerestek hozzá elméleti magyarázatot, illetve azok, akik kerestek olyan rádiócsillagászokat, amik már megjósolt jeleket ki tudják mérni. Hát akkor nagy nehezen rájöttek, hogy ugyanarról beszélnek, megjelent együtt a két cikk, az elméleti meg a kísérleti. A kísérletiek hamarosan megkapták a Nobel-díjat. Ugye ezt mindenki tudja, a Nobel-díjat csak konzervatív. Amit megmértünk, az van, hát azt akkor azért lehet jutalmazni. Elméleti magyarázat meg lehet, hogy egészen más, ezért azt csak akkor adjuk oda, hogy majdnem meghalt a tudós, utolsó pillanatban, hogy adjuk neki. Jó, tehát éppen most hallottam a rádióban, hogy a mostani egyik kémiai Nobel-díjas azt mondja, hogy ő már olyan öreg, hagyják békén, 30 évvel ezelőtt korát kellett volna neki meg, hogy nem kapta meg, Istenem, most ő inkább ül otthon, és nem legyen átvenni. Szóval így működik a Nobel-díj. No, tehát ez ott 64-ben. És nem sokára kiderült, hogy ez a bizonyos sugárzás, ez úgy viselkedik, mint az éter, de először ismerkedjük meg ennek a részleteivel. Most már elég jó volt a tepiféle vetítés, akkor most már bekapcsolhatom ezt a csodát is. Ugye a hősugárzásról van szó, tehát a forró anyag által, még egy kicsit próbáljunk fókuszálni, forró anyag által kibocsátott sugárzásról. Ez nevezetes fizikai probléma, és úgy százvalahány évvel ezelőtt ebből a problémában nőtt ki a kvantumelmélet. De már korábban is foglalkoztak vele. A termodinamikának a kifejlett verziója az 1870-es években alakult ki, és akkoriban kezdtek foglalkozni, és hogy miért izzanak a testek. Hát ugye építsünk egy abszolút fekete testet. Most ilyen nincs. Mi az abszolút fekete test, ami mindenféle frekvenciai hullámat elnyel, és mindenféle frekvenciai hullámat kisugároz. A testek azért színesek, mert egyik félét jobban elnyelik, másikat kevésbé. Hát például úgy lehet építeni abszolút fekete testet, hogy csinálunk egy üreget. És ezt az üreget fölmelegítjük bizonyos hőmérséklet, akkor az ebben rezgő atomok kibocsátanak sugárzást, össze-vissza terjed a sugárzás. Elnyeli az üregnek a másik falában levő atom. Akkoriban még nem tudták, hogy atomokban áll az üreg, de az üreg egyik részéről, másik részéről beszéltek. Pusztán a termodinamika alapján ki lehetett okoskodni a következőt. Ha én ide az üregbe betennék egy ilyen kis ablakot, akkor azon az ablakon egyik irányba meg a másik irányba átmenő sugárzás ugyanannyi lenne. Ha elforgatom az ablakot, akkor is ugyanannyi megy. Mert ha nem, akkor lehetett volna ravasz módon örök mozgókat konstruálni, hogy egyik irányba átengedem a sugárzást, stb. Körbejáratom és ezzel hajtom a szecskavágót. Tehát ez az örök mozgó kizárásával ennek a sugárzásnak számos tulajdonságát ki lehetett deríteni. Max Planck például ilyesmivel kezdett ifjúkorában foglalkozni, hogy a termodinamika alapján egy cluckat. És itt kijelezték, és akkor az itt kijövő sugárzást itt kint detektorokkal vizsgálhatunk. Mit lehet vizsgálgatni? Hát az energia eloszlását. Ezt úgy szokás, hogy mondjuk a hullámhoz függvényében lerajzolom, vagy a frekvencia függvényében, mind a kettő egymásra átszalmalat, ugye reciprokok, megmondom, hogy az adott frekvenciai hullámok mennyi energiát hordoznak. És egy ilyen jellegzetes görbét kapunk, ez a Planck-féle görbe. A termodinamikából kiderítették, hogy ez a görbe olyan, hogy a frekvencia és a hőmérséklet hányadosától függ csak. Van egy ilyen univerzális függvény, aminek az alakját nem tudták. Ha növelem a frekvenciát kétszeresére, vagy növelem a hőmérsékletet kétszeresére, akkor kétszer akkor a frekvenciánál lesz a csúcsa. ez volt a Wien-féle eltolódási törvény, amit kísérletileg kiokoskodtak, vagy kimértek, és a elméletből is lehetett vezetni. Ennek a függvénynek az alakját nem tudták. Tehát durván arra van szó, hogy mondjuk a hullámos függvényében rajzolom, egy kisebb hőmérsékletesnél ilyen ez az elosztás, nagyobb hőmérsékletesnél ilyen. Az összenergia, amit a test kibocsát, az a görbe alatti területtel arányos. A számítások azt mutatják, hogy ez a hőmérséklet negyedik hatványával arányos a görbe alatti terület, ez meg egy korábban kimért törvény, a Stefan-Boltzmann törvény, és ezt az állandót ezt laborban meg lehetett mérni. Most a probléma az, hogy amikor elméleti modellt próbáltak erre felállítani erre a függvényre, akkor ilyen görbe jött ki, és végtelen volt az alatta levő terület. Tehát, hogy egy adott hőmérsékletű test végtelen sok energiát bocsát ki, ami kis nonsens, illetve, hogy fölemeljem a hőmérsékletét, ahhoz végtelen sok energiát kéne befektetni, tehát egyszerűen nem lehet melegíteni a testeket, mert nincs erre végtelen sok energia. Ez kijött a sugárzásnak a klasszikus elméletében, vagy nagyon nem akart összeállni a dolog. Planck 1900-nak az őszén kapta meg az akkori legpontosabb méréseket erről a görbéről. Na most ezek a görbék, ezek olyanok voltak, hogy mindenféle huplik vannak rajta. Nem illettek ehhez az elméletéhez. Miért? Ilyen teljesen egyszerű technikai dolgok, hogy a műszer és a sugárzórendszer és a műszer közötti néhány centiméternyi levegőben levő széndioxid elnyeli a sugárzás egy részét. És ezért ilyen cakkos lesz, hogy bizonyos hullámhosszú vonalakat ki kell vele venni. A legpontosabb ilyen görbéket pont a kozmoszban mérték, mert ott nincs közben széndioxid, hogy elnyeljen. Tehát ezt a görbét, ezt Planck megkapta, és ő próbálkozott, hogy ennek a függvénynek az alakját megkapja. Volt valamilyen termodinamikai jellegű gondolatmenete, de utólag ő is bevallott, hogy az teljesen nonsens volt. Mindjárt döbbenetes módon kitalált egy olyan függvényképletet, ami nagyon pontosan illett a görbére. Szóval ez köme szerencse. Általában egy mért adatra nem lehet függvényt illeszteni, vagy nem lehet egyszerű képletet. És erre éppen volt egy egyszerű képlet, amit Planck zseniális módon kitalált. Utána megpróbálta ezt megmagyarázni, hogy mi van emögött fizikailag, és akkor kellett neki bevezetni a kvantumhipotézist, hogy a sugárzás csak bizonyos energiakvantumokban van ott jelen az üregben. Ezt ő se értette meg senki más, de ezzel kijött ez a nevezetett formula. Na ebből nőtt ki, ez ugye 1900 végén volt, ebből nőtt ki a kvantumelmélet. Most ezt fogadjuk el, és nézzük, hogy mi történik ezzel a rendszer, ha tágítom az üreget. Kétféle módon lehet tágítani az üreget. Vagy úgy, hogy állandó hőmérsékleten. Tehát ezt úgy képzeljük el, hogy itt körülötte, tehát egy nagyon nagy testben van az üreg, és a testnek adott hőmérsékleten. Növelem az üreget, akkor a környezet továbbra is ugyanakkor a hőmérséklet, és akkor megy bele energia. Később a Planck-féle hipotézis alapján tovább gondolva, ezt a hullámokkal teli üreget át lehetett fogalmazni, mint a fotongáz lenne benne. Most ugye én csak így rajzoltam, mert nem tudom másképpen, de mindenkire érszem beleverni a fejébe, hogy ne úgy képzeljük el a fotonokat, vagy kis golyók, amik úgy szaladnak. Azok nem kis golyók, nincs helyük. Csak úgy nem tudom mögetlenül ezzel, hogy nincs helyük. Voltam nézve, hogy a részecskék energiakvantumok, és úgy tekinthetjük ugyanezt a valamit, mint hogy felnyelne fotongázzal. A fotongáz sűrűsége az a hőmérséklettől függ. Hogyha a hőmérséklet ugyanannyi akkorán tartom, és az üreget megnövelem, akkor ugyanolyan ritkán kell benne rakni a fotonokat, tehát több fotonnak kell benne lenni. És ahhoz energiabetáplálás kell, innen kívülről nyomok bele energiát. A másik lehetőség viszont, hogy ha nem nyomok be energiát, ezt hívják adiabatikus tágításnak, tehát kitágítom az üreget, de nem engedem meg, hogy menjen bele energia. Akkor ugyanannyi darab foton marad benne, hiszen mindegyik hordozza a házhoz energiát, akkor ritkában lesznek. Ekkor viszont ez kisebb hőmérsékletnek felel meg, tehát az elemi falát le kell hűteni. Most ez ugyanígy van gázzal is. A gáz lehet az a bizonyos tugatja, amivel mindenkit gyötörtek a középiskolába, hogy húzó ki, pészelvé, stb. Tehát lehet úgy, hogy egész benne van egy nagy külső hőtartályba. Összenyomunk, stb. Tovább is ugyanannyi hőmérséklet lesz, akkor hőcsere van. Vagy pedig úgy nyomom össze, vagy úgy tágítom, hogy el van szigetelve, akkor meg ugyanannyi energia marad benne, akkor nincs hőcsere a környezetben, akkor más lesz a hőmérséklet. Itt is erről van szó, és ennek a törvényei kicsit mások, mint a gáztörvények, mert másféle anyag van benne, hát most fotongáz. Hát mi ez a, mik a törvények? Durván úgy lehet elképzelni, hogy annyira nyúlnak meg ezek a hullámok, hogy, a, hogy ugyanannyi hullám fér el a nagyobb üregben, mint a ritkában. Mondjuk ez egy ilyen hullám volt, hogy a faltól falig két hullám volt, megnöveltem az üreget, továbbra is a faltól falig két hullám van, de a hullámhoz az a üreg méretével arányosan megváltozik. A hullámhoz fordítva arányos a frekvenciával, akkor a frekvencia az 1 per az üreg méretével arányosan változik. És az energia az meg a H-szor Neumund a Planck. Akkor az energiája egy-egy ilyen hullámnak is az üreg méretével fordítva arányos, és az átlag energia az pedig a hőmérséklet. És hát a pontosabb számítás is tényleg ezt mutatja, hogy akkor a hőmérséklet a gáznak, amikor kitágítottuk, akkor 1 per az üreg méretével arányosan változik. Ami csoda viszont, és egészen döbbenetes, hogy továbbra is Planck eloszlás lesz. Tehát ez a görbe, ez átmegy egy másik Planck görbébe, ami más hőmérsékletnek felel meg. Nyugodtan el lehetne képzelni, hogy nem ez történik. Hát például, amikor a nap felszínéről kijön a fény, a nap felszíne kb. 6000 fokos, ott a fénynek az eloszlása az egy ilyen Planck görbének felel meg. Ez spriccelnek szét az űrben, akkor az, hogy hol van a maximum, az ugyanott marad, csak egyszerűen az, hogy hány foton van egy köbcentiben, az fog csökkenni, és akkor egy ilyen görbét kapunk, az már nem Planck görbe. Amikor a Földre ér a napnak a sugárzása, akkor nem mondhatom, hogy az 6000 fokos, hát jól is elnék vele a strandon, de az már nem 6000 fokos. De azt sem mondhatom, hogy 20 fokos. Az nem fokos, az nem termikus sugárzás. Amikor egy objektumnak a sugárzása szétterjed az űrben, akkor az már nem Planck görbe. Mi történik? A Föld elnyeri, feldolgozza, processzálja és újba kisugározza. Az már, amit a Föld kisugároz, az már termikus sugárzás. Ugyanaz az energia, de most már át van alakítva olyannál, hogy ez már Planck görbe, és akkor a Föld az már nem is 6000 fokos, hanem 300 Kelvin fokos sugárzás bocsát ki, tehát ilyen 10-valahány Celsius fokos hőmérsékletnek felelnek. Tehát nem magától értetődő az, hogy bizonyos folyamatok során a Planck görbe Planck görbévé változik. Hát egy ilyen üregnek az olyan adiabatikus tágítása, energiabevitel nélkül az olyan, hogy megváltozik a hőmérséklet, de továbbra is Planck görbe, ez egyik ilyen görbére átmentünk a másikra. És ez, ami úgy fogalmazhatom, hogy a foton szám állandó, hogy a sűrűsége a fotonoknak az a üreg térfakatával fordítva arányos, tehát R köbbel fordítva arányos. Az energia sűrűségnél viszont mi történt? Egy-egy fotonnak az energiája 1 per R-rel arányos, és akkor a teljes energiasűrűség az a sűrűség szorozva egy foton energiája, az összesen 1 per R a negyedikennel arányos. Láttuk, hogy a R és a T fordítva arányos, az energiasűrűség a hőmérséklet negyedik hatványával arányos, így módon ki tudtuk magyarázni a Stefan-Boltzmann törvényt. A pontos számítások a megfelelő szorzó tényezőket is kiadják, a ponton ezzel definiálták a Planck állandót, ami ezekben a képetekben szerepel. Most alkalmazzuk ezt az egészet Planck gázzal töltött univerzumban. Legyen az üreg az univerzum. Az a nagy baj, hogy nincs környezet, nincs az üregnek fala, hanem úgy minden magában van. Egészen döbbenetes módon az általános relativitás elmélet meg a termodinamikának az összekutyulásából az jön ki, hogy ezek a szabályok továbbra is érvényesek. Tehát, hogy ott nincs fal, meg nincs víz, nincs környező hőtartály, meg elnyelés, meg egyebek, továbbra is ugyanígy érvényes, hogy a táguló univerzumban az energiasűrűség 1 per R a negyedikennel arányos. Hát mondjuk nincs külső hűközdés, mert nincs semmi a világon kívül, de azért ez még kevés, de tényleg így jön ki az általános relativitás elméletben. Na most a porszerű anyagnak, az atomos anyagnak az energiasűrűsége az milyen? Hát miből áll mondjuk egy protonnak az energiája? Van még az MC négyzet nyugalmi energiája, meg még némi azért, mert szaladgál. Egy tipikus részecske nagyon lassan szaladgál, tehát a mozgási energiája a nyugalmi MC négyzet energiához képest kutyafüle. Hát első közelítésben mondhatjuk azt, hogy tömegszer C négyzet energiában egy részecskének, hogyha ρ a tömegsűrűség, akkor az energiasűrűség ρ-szor C négyzet. A sűrűség viszont 1 per R köbös, tehát az energiasűrűség az 1 per R köbben fog változni az atomos anyagra, tehát a porszerű anyagra. Meg lehet mérni ma a gáznak, a fotongáznak, meg az atomos anyagnak az energiasűrűségét. Atomos anyagnak kb. 10⁻³ gram per köbcenti. Ez durván annak felelne, hogy egy köbméterben van egy proton körülbelül. A fotonoknál viszont az energiasűrűség az 4 nagyságrenddel kisebb, 10⁻¾. Ez a háttérsugárzás. Ez jóval több foton. 500 millió foton van egy köbméterben. De mindegyiknek olyan pici az energiája, hogy együttesen is 10.000-szer kisebb az energiája, mint az ott lehető egy darab protonnak energiája. Milyen formában van ez a sugárzás? Ez a sugárzás energia, a háttérsugárzás, és még egy kis csillagfény. A csillagfény, amit itt sok milliárd év alatt gyártottak a csillagok, az néhány százalék a háttérsugárzáshoz képest. Más az elosztása. A csillagfény az láthatóban, meg ultraibajában, meg vörösben van, míg a háttérsugárzás az rádióhullámok tartományában van. De azért annak az összenergiája az jóval nagyobb, mint amit a csillagok azóta gyártottak. Hát itt van ez, amit mutattam, hogy 64-ben Penziás és Wilson felfedezték ezt a háttérsugárzást, és azt tapasztalták, hogy ez izotróp. Minden irányból egyformája. Nem a napból, nem a galaxis központjában, akár merőjön. Annak idején ennek a görbének csak egy részét tudták kimérni. Egyszer azért, mert a műszereik arra voltak alkalmasak, meg a földi légkör elnyeri a sugárzásnak bizonyos részét. Tehát ebből a Planck görbéből csak egy kis szakaszt mértek ki, de az olyan volt, hogy akármerre néztek, mindenhol egyforma. Hát akkor le lehet rajzolni a szögeloszlását, tehát különböző irányból érkező fényekhez ki lehet számolni a hőmérsékletet. Egy Planck görbének egy részéből is lehet illeszteni a Planck görbét, és meg lehet mondani, hogy mekkora hőmérsékletnek megfelelő Planck görbe, és ezt a különböző irányban lehet rajzolni. Hát ezt kapták. Minden irányban ugyanaz. Középen van egy kis csík, arra van a tejút, az úgy belezavar a mérésbe. Hát ez nem volt valami túl izgalmas ábra, a későbbi ábrák izgalmasabb lesz. Na most mit tapasztaltak? Tehát ez a homogén sugárzás, ami belölti az univerzumot, ez van kb. 500 millió foton per köbméter jelent, és nagyjából ilyen centiméteres, milliméteres hullámmal sugárzás. Egy Planck-eloszlás újra, ennek megfelelő hőmérséklet az 2,7 Kelvin. Ha rögtön fölmerül a kérdés, ugye eddig arról volt, hogy az adott hőmérsékletű testek a saját maguk által kibocsátott sugárzásra egyensúlyban vannak. Gondoljunk megint az üregre, az üreg falából kijött a sugárzás, elnyúlik a másik irányba, a másik oldalon megint kibocsátódik össze-vissza, végül beáll az egyensúly, tehát a sugárzás, ami kitölti az üreget, meg körülött a test az egyforma hőmérsékletű. Hát akkor hol van az a 2,7 Kelvin hőmérsékletű izé, amivel ez a sugárzás egyensúlyban van? Sehol. Univerzum átlátszó, nincsenek benne, durván szóval nincs benne semmi más, csak ez a sugárzás, az a néhány atom az elhanyagolható, hiszen láttuk, hogy 500 millió fotonra jut egy proton. Nincsenek olyan nagyobb testek, amik 2,7 kelvinesek lennek, ami meg nagyobb test, az meg jó meleg. Hát akkor mi lesz? Hogyan lehet mondani azt, hogy univerzum átlátszó? Mivel lehet ezt jellemezni? Az, hogy milyen messzire megy egy foton. Tehát elindul egy nagy részecske, és megy, átlagosan mennyi idő múlva ütközik be, mekkora távolság, de mennyi idő múlva ütközik be egy másik részecskébe. Hát az jött ki, hogy a két ütközés közötti mennyire szabad úthoz 500 milliárd fényév ma, és ennek megfelelően a szabad repülési idő kb. 500 milliárd év. Ehhez képest a világegyetem 13 milliárd éve létezik. Tehát lényegében azok a fotonok, amiket most látunk, ezek a születések óta nem ütköztek senki másra. Hát ezt hívják átlátszónak. Megy, és nem történik vele semmi. Tehát a világ átlátszó, ezek a fotonok az univerzum őskora óta nem ütköztek semmivel. Tehát akkor ez a termodinamika egyensúly, hogy a Planck görbének megfelelő fotoneloszlás áll fenn, ez nem most történt, hanem régen. Valamikor az univerzum olyan állapotban volt, amikor nem volt átlátszó, akkor a nem átlátszó anyagban a fotonok elnyelődtek és beállt az egyensúly, és azóta a fotonok önmagukban tágultak és hűltek. Tehát régen jóval nagyobb volt a fotongáznak a hőmérséklete, hiszen láttuk, hogy a világegyetem az objektumnak az üregnek a méretével fordítva van első hőmérséket. Most itt az objektumon a mértén a világegyetemnek az átlagos sugarát kell érteni, tehát durván mondjuk két galaxisnak az átlag távolságának az időbeli függvényét kell követni, hogy azok a görbék, amiket a múltkor rajzoltam, hogy tágul a világegyetem. Hát azzal a értékkel fordítva van első hőmérséket, amikor a világ kicsi volt, akkor a hőmérséket nagy volt. És az energiasűrűség is jóval nagyobb volt, tehát forró volt ez a gáz. Ez a fotongáz, ez nagy hőmérsékletű volt. És amivel ő egyensúlyban volt, az is nagy hőmérsékletű volt. Tehát nem a 2,7 Kelvines, azaz nagyon hideg objektumokat kell keresni, hanem a hajdani sűrű, forró sugárzás forró és sűrű anyaggal volt egyensúlyban. És akkor ez nem volt átlátszó, mert az összenyomott anyagban mi történik, mondjuk az atomok ionizálódnak. Külön-külön szaladgálnak az elektromosan töltött részecskék, és azokon szóródik a fény. mi ez, ami nem ártás, ez a plazma. Az a szabad elektromos töltésű részecskékből álló gáz. Mik az alapvető folyamatok? Ugye jön például egy elektromosan töltött részecske, és kibocsát egy fotont. Ez csak egy ilyen szimbolikus ábrázolás, de fejben zsemélyes módon megmutat, hogy hogy lehet ilyen ábrákhoz megfelelő képleteket rendelni, és ezeknek a képleteknek segítségével kiszámolni a részleteket. Egy másik ilyen folyamat, amikor egy ilyen elektromosan töltött részecske elnyel egy fotont, és akkor ennek az impulzusát átvívja más irányba, megy tovább. A szabad elektromos töltések, azok mindenféle energiájú fotonokkal hajlandók kölcsönhatásba menni, és ezért a plazma a saját magát a kibocsátott hősugárzással egyensúlyba kerülhet. Megszűnik az a kettősség, hogy itt az üreg fala, és itt a sugárzás. Itt most a plazma is kitölti a teret, és közben szaladgál a sugárzás, hogy egybe van, nincs üreg és nincs fal, hanem együtt szaladgálnak a részecskék és az általuk kibocsátott foton. Egyensúly, mit jelent az, hogy egyensúlyba kerül? Hát sok elemi folyamat átlagaként kijön az, hogy ugyanannyi reakció megy az egyik irányba, mint a másik. Ugye a kémiával is tanulhat az ember, hogy amikor beáll az egyensúly, akkor az atomok egyensúlynek, más molekulák szétbomlanak, de egyik irányú folyamatból ugyanannyi van, mint a másikból, ezért átlagosan ugyanaz van a helyzet. Mikor nincs egyensúly? Hát akkor, amikor ritka az anyag és kevés az ütközés, vagy pedig valamilyen okból nem mehetnek végig az elemi folyamatok. Például túl kevés a részecskék energiája ahhoz, hogy kölcsönhatásba lépjenek egymásra. Most mi a helyzet akkor, amikor atomok vannak? Az atomok is töltött részecskékből állnak, de ez egy semleges, kötött állapot. Együtt egy pozitív meg negatív töltési objektum, együtt egy elektromosan semleges, kötött állapotot alkot, amik tartósan együtt maradó részecskék. És ez már csak bizonyos frekvenciai fényt nyerhet el. Jön a foton, és akkor az elektron magasabb energiájú pályára ugrik, akkor, hogyha a fotonnak az energiája pont annyi, mint a két különböző energiaszintnek megfelelő energiakülönbség. Hogyha nem akkor energiájú foton jön be, akkor az a foton vidáman tovább megy, és az elektron nem képes elnyelni. Ilyet mindenki látott kísérleték, aki átnézett egy lufin. A lufi ugyanis átlátszó. Abban hidrogén van, és a fény vidáman átmegy. Ha nagyon nagy energiájú fény jön, nagyon nagy frekvenciájú fotonok, azok képesek leszakítani az elektront a protonról, tehát van egy ionizációs energia, hogyha annál nagyobb energiát kap, akkor külön szalad az elektron meg a proton, és akkor átalakul az atomos anyag plazmává. Ez az energia, ez hidrogénre 13 elektron voltnak felel meg. Ezt át tudjuk számítani hőmérsékletre. Van ez a másik képlet, hogy a K-szortékában az van állandó, az megfelel egy energiának, és akkor ilyen 10.000-100.000 fokos hőmérséklet jöhet ki. Az ember miért mond ilyen mazákat, hogy 10.000 vagy 100.000, nem mindegy. Azért, mert vannak ilyen közbenső esetek, hogy melegítem, az atomok egy része ionizálódik, más része meg még úgy maradt. Amikor már nagyon meleg van, akkor már mind ionizálódott. Kis hőmérsékleten meg a nagy része atomos, tehát nincs egy határozott pont, mint az olvadásnál, hogy ennyi fokon olvad, hanem fokozatosan ionizálódik az anyag. Ha nagyon meleg van, akkor sok olyan foton van, ami ezt tudja csinálni, az szétveri az atomokat, akkor nem jönnek létre. Vagy ha ott voltak az atomok, akkor fotongáz szétveri. De durván inkább azt mondhatjuk, hogy ilyen meleg egyszer nem jönnek létre az atomok. Véletlenül beállna egy elektron atom körüli pályára, azonnal kap elő a arra járó fotondól annyi energiát, hogy elszaladjon a végtelenbe. Túl meredek, túl melegben nincsenek atomok, és akkor az anyag plazma marad. Plazmában szabadon szaladgálnak a pozitív-negatív töltések, és ezek elnyelik a fotonokat, az ilyen anyag nem átlátszó. Tehát túl meleg anyag plazma állapotú, és ez nem átlátszó. Aki próbált átnézni a gyertyalángján, az tudja, hogy nem. Aki próbált átnézni a napon, az már többet nem fog semmibe sem nézni, de az is plazmából van, és azon nem lehet átlátni. A közönséges atomos hidrogéngázon meg át lehet látni. Tehát ez a különbség, és ez a plazma el tudja nyelni a fotonokat, és egyensúlyba kerülhet a sugárzással. A hidrogén nem. Tehát a hidrogén gáz az képes arra, hogy átereszti a vele nem egyensúlyban levő sugárzást, és hosszú ideig nem alakul ki benne az egyensúly, mert egyszerűen nem lépnek kölcsönhatásba a részecskék. Tehát elvileg a termodinamika szerint kiegyenlítődnének a folyamatok, de olyan, mintha mindig szoktam emelgetni a hideg téglát, meg a meleg téglát, amit letesznek egymás mellé, ha mind a kettőt jól beburkolják hőszigetelő burkolatba, akkor nagyon sokáig ott lehetnek egymás mellett, és az egyik még hideg, mint meg a másik meg meleg, nem léptek kölcsönhatásba. Ha szépen egymás mellé teszem, akkor beáll az egyensúly. Itt is erről van szó, hogy bizonyos körülmények között akkor nincs kapcsolat az atomos anyag meg a fotonok között. Más esetben meg igen. Amikor meleg volt, akkor az anyag plazma volt, és beállt a termodinamika egyensúly. A világegyetem tágul, a méreten nő. Láttuk, hogy a hőmérséklet az fordítva nem sem mérettel. A hőmérséklet egyszer csak leesik egy kritikus érték alá, és akkor elérkezik oda, amikor az ionizációs energia alá estünk. Ekkor már a fotonok nagy része már nem képes arra, hogy az elektronot letépi az atomokról, és akkor már nem lesz ionizáció. Ha létrejön egy hidrogénatom, az általában már fennmarad, mert jönnek fotonok, de azok nem képesek ionizálni. Az anyag így az ionos állapotból, a plazma állapotból szépen átmegy atomos állapotba, és átlátszó lesz a fotonok számára, és akkor már a sugárzás az ott van, az korábban is ott volt. Ott vannak most már az atomok, sok foton van, kevés atom egy adott térfogatban, de az atomok azok úgy jól megvannak magukban, és már nem nyelik el a fotonokat. És mit csinál a fotongáz? Olyan lesz, mintha vákumban lenne. Azok a néhány atom nem számít. A világegyetem tágul, az egyes fotonoknak a hullámhossza nő, és az előbb látottak alapján szépen lassan csökkeni a hőmérséket. Ez még ilyen 10.000-100.000 Kelvin hőmérsékleten történt ez a játék. A hőmérséket csökken, akkor az atomok már nem szólnak benne, a fotongáz tágul és hűl, a számítások szerint mostanra már lehűl 2,7 fokra. Itt van ez az ábra, a hőmérsékletnek a története az idő függvényében. Bizonyos idő előtt, akkor a hidrogéngáz meg a sugárzás egyensúlyban volt, tehát itt még plazma volt. Elérkeztünk ehhez a pillanathoz, hát még nem pillanat egyenlőben, hanem a szavaz, amikor külön vált, lecsatolódott a sugárzás az atomos anyagról, a sugárzás tovább hűlt. És most a hőmérséklet a 2,7. A hidrogéngáz az más ütemben hűlt, és később aztán mindenféle más folyamatok történtek, a hidrogéngázban csomósodások, lettek egyes helyeken újra fölmelegedett, és akkor abból lett a csillag. Tehát itt akkor már különböző hőmérsékletű dolgok vannak a világban. Itt mindenki egyforma volt. Ez amikor mindenki egyforma hőmérsékletű, egyforma az elosztás, ez a hőhalál, amiről múltkor már volt szó. A hőhalál nem lesz, hanem volt. Majd lesz egy külön előadás, ahogy ezt részletezgetni szeretném, hogy is támad fel a világ a hőhalálban. Nem attól kell félnünk, hogy majd meghalunk a hőhalálban, hanem azt kell megmagyaráznunk, hogy támadtunk fel az egyszer volt hőhalálban, amelynek a vízfény ez a háttérsugárzás. Tehát ez a nevezetes háttérsugárzás, ami a világegyetem korai forró állapotának a vízfénye, ez nagyon érzékeny barométer a kozmológiának. Mindenféle kozmológiai modellből ki kell számítani, hogy akkor szerinte milyen volt a anyag elosztás ekkor-akkor, milyen a hőmérséklet elosztás, mit mond a háttérsugárzásra. Majd a legutolsó előadáson, amikor a napjainkban, éveinkben, hónapjainkban, perceinkben zajló kozmológiai forradalomról lesz szó, akkor majd ennek a részletébe szeretnék majd belemenni, hogy miket is fedeztek fel most az utóbbi hónapokban ezzel kapcsolatban. Tehát ez tényleg nagyon izgalmas és nagyon érdekes kérdés. Most ennek a ételhez való kapcsolatáról szeretnék a továbbiakban beszélni. Tehát mi történt? Azt fedezték fel, hogy a különböző irányokban egyforma sugárzás érkezik, tehát egyforma hőmérséklet. Aztán elkezdték pontosabban méricskelni. Egy idő után már műholdakról. Akkor már nem számít az, hogy a levegő elnyeri a sugárzás egy részét. És észrevették azt, hogy az egyik irányban egy kicsit erősebb a sugárzás, mint a másik. Továbbra is Planck eloszlás. A Planck eloszlásnak megfelelő hőmérséklet az nem minden irányban ugyanaz. Most ezt lehet érteni. Tessék elkezdeni, hogy jönnek ezek a mindenféle Planck eloszlásnak megfelelő elektromágneses hullámok, és én szembe megyek velük. Akkor mi történik? Szembe megyek velük, akkor mindegyik egy kicsit doppler eltolódást szenved a kék irányába. Tehát mindegyik egy kicsit nagyobb frekvenciának tűnik. Ha lerajzolom az eloszlást, akkor nem ott van a hupriknak a teteje, ahol amúgy lett volna, hanem hogyha megyek velük szembe, akkor egy kicsit nagyobb, nagyobb frekvenciám, a kisebb hullámoszom van, ami nagyobb hőmérsékletnek felel meg. A szembe jövő fény melegebbnek tűnik. A hátulról jövő fény viszont a Doppler-effektus miatt vörös eltolódás szemben nagyobb hullámhosszú, kisebb frekvenciák, kisebb hőmérséket lesz. A szembe jövő fény az pirosabb lesz, az melegebb lesz a mögöttem levőnek. Idegebb oldal irányban meg ki lehet számítani, hogy hogy változik. Van egy ilyen koszinuszos eloszlás, úgy is nevezték ezt, amikor felfedezték, hogy nagy égi koszinusz. Ennek a legegyszerűbb magyarázata az, hogy én a háttérsugárzáshoz képest mozgok. És ki lehet számítani, hogy mennyivel. És ebből jött ki, azt mondom, hogy 700 km per szekundommal megyünk, naprendszerrel együtt, valahogy. Na de mi ez? Hát pont az, amit a Myers-Zombardi kísérlet keresett. Van egy ilyen nagy, mindent betöltő egyenletes izé, és ahhoz képest mozgunk, és kimértük, hogy mekkora sebesség. Az éter jelenti tisztelettel újjászületett, valamikor az 1970-es évek elején, amikor a hátisugárzás mérése elért azt a pontosságot, hogy felfedezték benne a nagy égi koszinuszt. Később aztán folytak tovább a mérések, nyilván akkor mit csinál az ember? Kitranszformálja ezt, amit már eddig tudtunk. Ha én átülnék abba a koordinátorrendszerbe, ami a Földhöz képest visszafelé megy 700 km per szekundummal, akkor már nem vennénk észre ezt az effektust. Akkor minden irányban egyforma lenne a sugárzás. Mennyire egyforma? Kiderült, hogy nagyon pontosan, 4/10 pontossággal. Mit is jelent az? Ez az asztal mondjuk 1 méter magas, akkor a 4/10 az mit is jelent? Az a 10 milliméter. Tehát a 10 milliméter pontossággal szépen le van gyalulva. Attól még 100 milliméteres kuplik még lehetnek rajta. És ki lehet mérni a 100 milliméteres kis különbségeket. A 90-es években lőtték fel azt a műholdat, amit külön erre kalibráltak, hogy mérje ki a háttérsugárzásnak az 1/5-esében lévő kis különbségeket, és az ezt az ábrát kapta, ezt a második ábrát. Különböző színekkel ábrázolták a különböző hőmérsékleteket. Aztán később erre illesztettek, többen észrevették, ez itt a Batman, ez a piros ábrát középen. Ez itt a nagy válasz a világegyetemre, de az ott a tejút tulajdonképpen. Tehát a tejút irányából honnan mindenféle más sugárzás is érkezik, hogyha azt letöröljük belőle, akkor kapunk egy ilyen foltos ábrát. Mit jelent? Az, hogy olyan, mintha lerajzolná az ember a szintvonalas térképét ennek az asztalnak. 4/10 pontossággal egyforma az 5-ben, tehát ilyen 100 milliméteres hegyek meg völgyek vannak, hát kit érdekel, hát ugye erre azért áldoztak dollármilliókat, és akkor kimérték azokat a kis kuplikat. És azt rajzolták kicsit pirosabbra, kicsit kékebbre. Aztán a 2000-es évek elején fölöltek egy még pontosabb szondát, annak a előre jósolt mérései azok még ugye finomabb adatokat, finomabb szögfelbontást adnak, és hogy kell mondani, tehát a távolságukban is, hogy milyen szélesek a hegyek, abban is finomabb, meg hogy a magasságukban is. Hát a valódi mérési eredmény az így néz ki, tehát ez a MEP nevű űrszondának a mérési eredményei. Ennek az ábrának, ennek alapján a szolgálatoknak a pontosabb analíziséből nagyon sok mindent ki lehetett azóta deríteni, tehát nem csak így ránézni, hogy jó, hogy rücskös. A pontos matematikai analízisből nagyon sok minden derült ki, erről fogok majd a legutolsó adásban beszélni. Na most térjünk vissza a nagy égi koszinuszhoz, tehát a háttérsugárzáshoz képest mozgunk. A háttérsugárzás tehát eljátsza az éternek a szerepét, meg tudjuk mondani, ahhoz képest a Föld milyen gyorsan mozog. Hát akkor Einsteinnek nem volt igaza. Természetesen, hogyha az ember Magyarországon bemegy egy könyvesboltba, elmegy a tudományos könyvekhez, keresi a fizikát, akkor először belebotlik abba, hogy A. Einstein hülye, B. Einsteinnek nem volt igaza, mégis van éter, a világ nyugszik, tehát 8 különböző könyv számfolja Einsteint egymással ismerőleges érvekkel, és ott valahol mellette még lehet találni esetleg Einsteinnek a saját könyveit is. Szóval Magyarországon ez a helyzet. Máshol is ez, csak ott külön polcra teszik a tudományos könyveket, meg az ilyesmiket. Na mindesetre itt ez egy kupac van. Tehát az, hogy Einsteinnek nem volt igaza, az ugye Magyarországon nem nézett. Mindesetre gondoljuk végig, azt jelenti ez a háttérsugárzás felfedezés, hogy Einstein tévedett, amikor kisöprőzte az étert? Mit jelentene az éter? Van egy olyan abszolút vonatkoztatási rendszer, amit egy ilyen speciális anyag az éter jelöl ki, amihez képest ténylegesen kitüntetettek a törvények. Abban a rendszerben a megszeregyeletek úgy érvényesek, ahogy, és ahhoz képest a mozgás az kimérhető. Itt nem erről van szó. Itt nem egy univerzális koordinátorrendszert találtunk, hanem egy konkrét anyagi rendszert. Itt a háttérsugárzás. Az nem a mitikus éter, az nem az abszolút newtoni tér. Az egy konkrét anyagi rendszer, ami a világegyetem korai korszakában keletkezett, ilyen meg olyan tulajdonsága vannak. Nem is egyforma minden irányban teljesen. Hogyha ez az utolsó ábra, a mostani mérések is még olyan lenne, mint az első, hogy akármilyen pontosan mérje, minden irányban teljesen egyforma lenne. látástól kell kezdeni. Ez az asztal, ami abszolút sík, akármilyen pontosan mérem, még mindig sík lenne, az már tényleg valami nagy és misztikus állítás lenne, de nem. Ebben vannak fluktuációk. Ez egy konkrét anyagi rendszer. Azt kell megmagyarázni, nem azt kell megmagyarázni, hogy ő az éter, és hogy van-e abszolút rendszer, nincs abszolút rendszer. Azt kell megmagyarázni, hogy keletkezett ez a konkrét anyagi rendszer a világegyetem valamelyik korai korszakában. Ott volt, hogy mikor, amikor a kb. Fél millió éves volt a világegyetem a nagybunk után, akkor történt ez a bizonyos leválás, ez a témúl pillanat. A korábbi korszakban levő anyagoknak a tulajdonságaiban a világegyetem addigi fejlődéséből kéne azt kimagyaráznunk, és ez, ami mostanában történik az utóbbi egy-két évben, részletes számításokkal, hogy miért ilyen ennek az eloszlása, miért van a negyedik tizedesig egyforma hőmérséklet a különböző régiókban, és miért van az ötödik tizedesben különbség. És azok a különbségek milyenek, és pontosan milyen matematikai törvényeket követnek, sokkal. Tehát ennek az ábrának a finomabb részleteit is meg kell magyaráznunk. Olyan fizikai modelleket kell felállítani, hogy ez a plazma, illetőleg a világegyetem korábbi részeiben levő, jelenlevő anyagfajták, azok milyen törvények alapján hogy viselkedtek, és mi okozza ezt a fluktuációt. Tehát miért annyira rücskös az asztal, amennyire, miért nem 20-szor annyira, és miért nem 20-an annyira rücskös, miért vannak benne ezek, amik hogy kell kezdeni. Egyáltalán miért van egy ilyen rendszer, ami önmagához képest nagyjából kijön egy koordinátorrendszer. El lehetne képzelni olyan világot, amelyben az anyagok össze-vissza áramlanak, tehát kavarok-kavarok. És az egyik helyen erre felnézve látnám, hogy ilyen hőmérsékletű sugárzás érkezik, másik helyen errefele nagyon erős áramlás van, akkor arrafele Doppler, miatt más hőmérsékletet látni, ugye el lehet képzelni. Mint amikor az ember a tüzet nézi, és akkor itt pirosabb, ott sárgább, ott hidegebb, ott melegebb, kavarog ráadás össze-vissza. Ilyen lenne. Ez egy egyenletes, nagy pontossággal egyenletes. Mi volt az a mechanizmus, ami ezt létrehozta? Mitől létezik egyáltalán egy jelenet? Ez nem az éter. Bár formálisan eljátsza az ételnek a szerepét, tehát ehhez képesti mozgásunkat ki lehet mutatni, de ez mégsem az a fizikán kívüli, eleve adott univerzális koordinátorrendszer, ez egy jó, egy konkrét anyagi rendszer, ami a világegyetem adott korszakában keletkezett, megmérhető, megmagyarázható, megérthető. És így Einsteinnek természetesen igaza volt abban, hogy az ételt, mint egy ilyen mindenek fölött mitikus, megfelelt álló mitikus objektumot kisöklözte a fizikából. Formálisan mégis ez a fizikai rendszer, ez az anyagi rendszer eljátsza ezt a szerepet, mert sokkal izgalmasabb és sokkal több kutatnivalóval rajta. Egy ilyen misztikus ételre nincs mit kutatni. Adva van, kész, onnan. Oda tették, aztán slussz. Egy ilyen sugárzás eloszlásnak a részleteiből nagyon sok izgalmas dolgot lehet kiteríteni a világegyetemnek a korai korszakára, a mostani korszakára és akár még a jövőjére nézve is. Erről majd szó lesz a későbbiekben. Köszönöm szépen a figyelmet!